mediaclick.hu és a mediaclick.hu/Bartók weboldalon.
Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Bak Anita.
7,5 perc elmúlt 9 óra, jó napot kívánok! Egész napon át vonyító kutya, hangos ugatás, vajon meddig tolerálható, ha egy ebb zavarja a környezetét? Mit tehetünk szomszédként a saját nyugalmunk érdekében?
Szerencsétlen kutya nem tehet róla. Inkább a gazdával van baj, mert nem törődik az állattal, nem tudom, hogy miért tartja.
Komoly anyagi bírsággal járhat, ha egy kutyatartó nem fordít kellő figyelmet kedvence zajos viselkedéseire. Ám a pereskedésnél van gyorsabb és hatékonyabb megoldás is. Ezzel kezdünk hamarosan a délelőtt műsorában. Aztán autó helyett gyalog, bevásárlóközpont helyett a helyi termelőt keresve, új helyet pedig a még működő használtat választva. Milyen előnyökkel jár, ha lemondunk a civilizációs kényelemről? Lehet-e a kevesebb boldogabb?
Kiszállunk a mókuskerékből. Lehet, hogy nem lesz pénz a rendszeres külföldi nyaralásra, de több idő lesz a szeretteimre. Több idő lesz kirándulni, több idő lesz spirituális utakra.
9:30 után olyan helyi közösségi kezdeményezéseket mutatunk be, amelyek nem csak óvják a környezetet, de a jóllétet is szolgálják. Ha az önök környezetében is van olyan közösségi kezdeményezés, akár bevásárlóközösség, cserebere csoport, kertbarátkör, amelynek célja a környezetünk megóvása, akkor kérem, küldjék el nekünk, akár Viber üzenetben, akár SMS-ben a rövid történetet. 9:30 után tehát a kis közösségi programokkal foglalkozunk. A szerkesztő Belényi Barbara. Bizony, akár komoly bírságot is fizethet az a gazdi, akinek a kutyája zavarja a szomszédot, és itt a tartós zavarásról van szó. A jogszabályok és a jegyzői gyakorlat alapján a tartósan fennálló zavaró kutyaugatás nem csupán bosszantó szomszédi probléma, hanem hatósági ügy is lehet. A legtöbb település komolyan is veszi, hogy az esti órákat, tehát éjjel 10 és reggel 6 óra között azt az időszakot, amit alvással és pihenésre igyekszünk tölteni, az bizony védeni kell a vasárnapokkal és az ünnepnapokkal együtt. Pilisi Csenge riportja következik.
A szomszédot azt sose fogadta el, de az a baj, hogy sajnos ezzel nem tudunk mit csinálni.
Mutatta korábban Macit, a német juhászt, az ivádi nagypádóra.
Rászólunk most is, hogyha oda megy a kerítéshez ugatni, mert persze már most máshogy támad a kerítéshez.
De átmenni nem, tudunk. Nem tud a kerítésen, nem. Ugye ezt látom, nem, hogy nem, ez egy stabil kerítés.
Nem. Az a kerítés, ami ott van, az amúgy is a szomszéd felelőssége. Az nem a mi felelősségünk, nekünk ez az oldal van, de itt ez az oldal, ez meg van csinálva.
A kutya ugatása idegesítette a szomszédot, ezért rálőtt.
Arra lettünk figyelmesek, hogy a kutya már nyüszít. A szomszédunk először hergelte a kutyát, aztán kétszer rálőtt, a második lövés viszont a jobb szemét talált el, és ezután kezdett el nagyon nyüszíteni a kutya. Állatkórházba szállítottuk, az állatkórházba viszont már sajnos nem tudták megmenteni a szemét, ki kellett neki műteni, szóval most félvakon él. Nehéz volt feldolgozni az egész családnak, és sőt, még szerintem a mai napig nem sikerült ezt az egészet feldolgozni.
Ez persze nem megoldás, de komoly következményei lehetnek annak, ha egy kutya tartósan zavarja a környezet nyugalmát, akár 150 000 forintos bírságot is kiszabhat a jegyző, ha a helyzet felszólítás után sem rendeződik, mondja Kiszáj Mária, Verpelit jegyzője.
Van erre hivatalosan, hogy kutyát el lehetne küldeni ilyen oktatásszerű valamire. Nálam ilyen eset nem volt. Tehát azt, hogy zavar a kutya, jó, akkor vegye már át a kutyaházat a túlsó oldalra. Akkor ne ott legyen mindjárt az ablakom előtt 2 méterrel, vigye el akkor 10 méterre, és akkor már nem hallom annyira. Tehát így megoldjuk. De még nekem olyan, hogy én elküldjem a kutyát idézőjelbe továbbképzésre, ilyen még nem volt, hogy ne ugasson. Azért tartjuk a kutyát, hogy jelezzen. Na most hogy tud jelezni? Ugat. És valamilyen szinten értem, hogy bántja meg zavarja a szomszédot, de így meg tudtuk még mindig oldani.
Olyannal nem találkoztak, hogy esetleg a tartási körülmények miatt ugatott a kutya? Nem érezte jól magát, láncon volt, nem volt elég helye, vagy éppen nem volt elég élelme.
Volt már ilyen, és akkor kimentünk, megnéztük a körülményeket, láttuk, hogy akár a háznak az állapota nem úgy volt, tehát a kutyának a háza, tehát átsüvített a szél, beesett az eső, mert nem volt élelem. Akkor ilyenkor beszélgettünk a gazdával első körben.
Akkor nem a kutyával van gond sokszor, hanem a gazdival.
Sajnos azt kell mondanom, hogy szerencsétlen kutya nem tehet róla. Inkább a gazdával van baj, mert olyan állapotokat teremt meg neki, vagy nem teremt meg olyan állapotokat neki. Ott, ahol nincsenek meg a feltételek, ott már tényleg van 5-6 kutya is, és kérdezem, hogy miért. Hát azért, mert szaporodnak, megtartjuk, de nem tudják megteremteni neki a megfelelő körülményeket.
Önöknél is van kutya.
Igen.
És nem mennek itt a kutyák, hogyha nyitva van a kapu?
De, hiszoktak.
Felszakik?
Néha.
Itt mindegyik kóbor kutya.
Meg itt látom a fejéret, és csak úgy bement ide az udvarra.
Az is kóbor kutya. Mindenhol vannak, mindenhova bemennek, veszélyesek. Mert van, amikor kimennek az úton, azt talmannak.
Most látok ott is egy német juhász, éppen jön felénk. Nem szokott
így
félni?
Így nem talmannak, így nappal, hanem mikor járunk dolgozni, hajnal 4 órakor, akkor szoktak. De van, akit biciklőről lekapnak.
Akkor itt inkább ez felelős állattartás kérdése.
Így van, egyértelműen.
Lehet ivartalanítással, vagy olyan oktatással, edukációs programmal ezt esetleg megelőzni, vagy orvosolni?
Mi próbáltuk, de megmondom őszintén, az, aki tartja a kutyát és felelőssége, az el fogja minni csippeltetni, oltatni, rendesen eteti, ellátja, és olyan körülmények terem neki, hogy kutya is jó érezne magát. Akiknek meg olyan a gazda, az meg nem törődik az állattal, nem tudom, hogy miért tartja.
Megoldás lehet a bírságolás.
Nem tudom, hogy mi a megoldás, de az, hogy büntetünk, az nem megoldás. Ha megpróbáljuk meggyőzni, meg talán észérveket felhozni, meg olyan feltételeket elmondani neki, hogy még ő is tudja teljesíteni, én úgy gondolom, hogy sokkal többre megyünk, mint hogy oda megyek, megállapítom a problémát, 150 000 forint. Akkor per pillanat rosszul esik a gazdának, nagy nehezen aki is fizeti, nem biztos, hogy változtat az állattartási szokásain.
Pilisi Csenge riportját hallották az előző percekben. Önöknél vajon az önök lakókörnyezetében van-e kutyatartás, kutyaugatás miatt szomszédi konfliktus, mert alapvetően azt hiszem, hogy itt két külön problémáról beszélünk, egyrészt a felelős állattartás kérdéséről, a gazda és a kutya viszonyáról, az állatok jogairól, másrészt megvan a másik vetülete vagy rétege ennek a problémának, az meg arról szól, hogy hogyan éljünk úgy együtt, hogy ne zavarjuk egymást, és azt hiszem a nyugalomhoz valahol mindannyiunknak van joga, és próbálnánk is afelé terelni a világot, hogy valahogy nyugodtan tudjunk egymás mellett élni. A stúdióban dr. Nagy Csillát köszöntöm, aki állatvédelmi szakjogász, a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány projektvezetője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Ugye még egy évelei hír, hogy együttműködési megállapodást írt alá az önök alapítványa a Magyar Birtokvédelmi Szövetséggel, és ennek tulajdonképp azt hiszem az volt a célja, hogy az állatvédelmi és a birtokvédelmi ügyek azok hatékonyabban kezelhetők legyenek. Akkor most ez birtokvédelem is lehet akár, ugye? Elmagyarázná, hogy hogyan?
Így van, ez a két jogág kapcsolódik egymáshoz. Azt tudni kell, hogy a birtokvédelem csak nem minden jogterülethez kapcsolódik, hiszen egy zavarás az gyakorlatilag bármiféle jogellenes cselekményből létrejöhet. A Magyar Birtokvédelmi Szövetség és a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítványnak a közeledése már évekkel ezelőtt igazából megindult, talán valamikor 2022-ben. Sok évig a Magyar Birtokvédelmi Szövetség főtitkára voltam, most a szakjogászok vagyok tulajdonképpen, tanácsadói tevékenységet folytatok náluk, de most is nagyon erős ez a kapcsolat. És elindultunk ebbe az irányba, az állatvédelem területére, és egyre mélyebben kiaknáztuk, egyre szorosabb lett a kapcsolat az alapítvány és a Magyar Birtokvédelmi Szövetség között. Meg voltunk hívva egymásnak a szakmai napjára, és voltak közös tárgyalásaink, és végül is akkor létrejött ez az együttműködési megállapodás, amelyet egyébként január 14-én írtunk alá egy szakmai napon, egy közös szakmai napon, ahol már kifejezetten az állatvédelem és a birtokvédelem kapcsolódásait a fókuszba.
Évek óta dolgozik tehát akkor azért, hogy valahogy ez a helyzet, ez Magyarországon könnyebben kezelhető legyen. Így fordítom magamnak a válaszát. Hadd haladjunk tovább ezen az úton. Ha valaki úgy érzi, hogy problémája van a körülötte, a környezetében élő szomszédok kutyáival, akkor ugye eddig itt akár a délelőttnek a jogi rovatában is elhangzott többször az a tanács, hogy próbáljon meg először a szomszédjával kommunikálni, aztán, hogyha nem sikerül és nem vezet eredményre a beszélgetés, akkor a jegyzőhöz, a mindenkori település mindenkori jegyzőjéhez érdemes fordulni. Itt kaptunk közben egy üzenetet Balatonfüredről, aki aholnan azt írja egy hallgatónk, hogy az ő szomszédjában 3 igen nagy testű és mostanra felnőtt kutya él. Nagyon hosszú az üzenet, úgyhogy igazából igazából csak rövidíteni fogom, vagy rövidítve fogom megosztani. A helyi rendelet szerint, utána nézett a hallgató, kettő lenne tartható, és a kutyák ráadásul gyakran sétáltatják meg magukat, így fogalmaz a hallgatónk, szóval, hogy a kerítést valahogy sikerül, mint akadályt leküzdeniük, és hogy ő értesítette a jegyzőt, de sajnos ennek a helyzetnek nem volt ezen az úton megoldása. És érdeklődik a hallgatónk, hogy mit lehetne ilyenkor tenni. Tehát, hogyha ez a bizonyos hivatalos út, hogy a jegyzőhöz fordulunk, nem látszik működni, akkor mi a menet, vagy hogy lehet mégis ezon dolgozni, hogy megoldódjon az ügy?
Igen, tehát hogyha ez az út ez nem vezet előrébb, akkor marad igazából a bíróság, vagy a megállapodás, vagy a mediációs eljárás. Nem feltétlenül vezet előre egyébként a jegyző előtti eljárás. Azt tudni kell, hogy a jegyző előtt ezekben a konfliktusokban kétféle eljárás kezdeményezhető. Egyrésztről egy állatvédelmi eljárás, másrésztről egy birtokvédelmi eljárás. Ez a birtokvédelem, ez olyan gyakorlatilag, nagyon sokan erre úgy tekintenek, mint a csukamájolajra, vagy akár a pálinkára, tehát, hogy ez aztán mindent orvosolni fog, de igazából nem, mert a birtokvédelmi eljárásnak nagyon speciális bizonyítási eljárása van. Ez most lehet, hogy egy kicsit jogásziasan hangzik, tehát megpróbálom közérthetően mondani. Egy ilyen eljárásban mindent a kérelmezőnek kell bizonyítania. Nagyon nehéz azt bizonyítani, hogy a kutya hangosan ugat, hiszen hogyha ezt felveszem egy felvétel, és elküldöm a jegyzőnek, akkor ő azt most felhangosítja, nem hangosítja, ez így igazából nehézkes. Ha megindul az eljárás, akkor a jegyző nem köteles kimenni helyszíni szemlére. Ha még helyszíni szemle nélkül igazán nehéz megint csak ez a bizonyítás. Ha mégis kimegy egy helyszíni szemlére, akkor arról értesítenie kell mindkét felet. Na most az az állattartó, aki esetleg érzi, hogy problémás lehet ez a szemle, valószínűleg eltünteti arra az időre az állatokat, tehát nem lehet hallani a kutyaugatást. De hogyha mégis ott maradnak ezek az állatok, álláspontom szerint akkor is igen nehézkes arra alapozni egy objektív kötelező határozatot, hogy a jegyzőnek vagy az ügyintézőnek az érzékenysége az mennyire magas szintű, vagy mennyire alacsony szintű. Tehát én birtokvédelmi eljárásban általában nem javaslom ezeknek a problémáknak a megoldását a bizonyítási eljárás miatt.
Képzeljék, egyébként az érintett hallgatónk írt egy következő üzenetet, amióta a válaszát dr. Nagy Csilla válaszát hallgatja, hogy ő például fotókkal és videókkal igyekezett dokumentálni, és így fordulni a jegyző felé, hogy igen, ezek az állatok kijárnak. Hát az ugatás az egy következő kérdés, de hogy nem járt sikerrel, tehát ez a lényeg. Hogy lépjen tovább egy ilyen ügyben a hallgató?
Igen, tehát ez kettő külön problémáról beszélünk. Van egy kutyaugatás, meg van egy kijárás. A kijárás alapján a jegyzőnek, mint állatvédelmi hatóságnak a kötelezettsége az eljárás. Tehát ott van egy állatvédelmi eljárás. Van egy ilyen gumiszabály tulajdonképpen az állatvédelmi jogszabályokban, hogy nem zavarhatja az állattartás a környező lakóközösségnek a nyugalmát, tehát talán így is meg lehetne fogni ezt a kutyaugatást, de itt is a bizonyítás miatt én nem annyira ajánlom ezt a jegyzőnek a hatáskörébe. Az állatvédelmi eljárás az egyértelműen a jegyzőnek a hatáskörébe tartozik, tehát hogy ott neki el kell járnia, hogyha bizonyított ez a kiszökés. Ugye nem látjuk ezeket a fényképeket, tehát nem tudjuk, hogy milyen kutyáról van szó. Az is lehet, hogy mondjuk van fénykép arról, hogy a kutya kint van a közterületen, de ez a kutya mondjuk pont ugyanúgy néz ki, mint bármely keverék kutya, fekete kistestű valamilyen kutya. Azt nagyon nehéz bizonyítani, hogy az tényleg annak az embernek a kutyája. Ezt leginkább úgy lehetne bizonyítani, hogyha látjuk, hogy tényleg onnan jön ki, vagy ha a kutyán van esetleg egy olyan ismertető jel, egy fehér kutyán egy tipikus fekete folt például, ami alapján valóban beazonosítható az állat. Volt egyébként olyan jogeset, ahol a panaszos az azt mondta, hogy a saját szomszédja fölkergette a saját macskáját a fára. És akkor egy fényképet készített egyébként arról, hogy egy szürke macska fent van a fán, de semmi más bizonyíték nem volt. Tehát egy ilyen esetben nem lesz helytadó határozat, hiszen nincsen az egészre bizonyíték, nem tudjuk, hogy fölkergette, nem tudjuk, hogy kinek a macskája. Itt gyakorlatilag most ugye nem látjuk ezeket a képeket, amit az üzenetet író hallgató írt, így igazán nem tudom megmondani, hogy mi történhetett ott a jegyzőnél. Azt felszoktuk egyébként ajánlani, mivel a Magyar Birtokvédelmi Szövetséggel és a Közös Ügyünk az Állatvédelem Alapítvánnyal is folyamatosan tartjuk a jegyzőkkel is a kapcsolatot, és az állattartókkal is egyébként a kapcsolatot, hogy ilyen esetben szoktunk közvetíteni, mediálni a két fél között. Tehát most a héten is volt egy olyan ügy, ahol nem találta meg a jegyző és az állattartó a közös hangot, és végül is sikerült nagyjából 7 telefonnal elintézni azt, hogy az állattartó nyitott lett arra, hogy megcsinálja az intézkedést, aminek a hiányában egyébként a bírságot kiszabták volna rá. A hatóság pedig nyitottá vált, hogy türelmi időt adjon erre.
Tehát önök azt hiszem összegzésképp elmondhatjuk, hogy hisznek a mediációban, és ezt az utat látják sokszor a megoldás lehetőségeképp.
Abszolút, azt mondanám, hogy 3 esetben nem járható ez a történet. Az első, hogyha a bejelentőt valamiféle fajta opportunista szándékok vezetik, ez alatt értem azt, hogy neki például nem az állattartással van problémája, hanem volt olyan eset, hogy meg akarta volna venni a szomszéd ingatlanját, de az nem adta el, és megpróbálta ilyen eljárásokkal ellehetetleníteni tulajdonképpen a szomszédot. Aztán van egy úgynevezett perlekedési téboly, ez a perzekutoros téboly, ez egy kimutatható agyi elváltozás, ez azt jelenti, hogy vannak olyan emberek, akik mindenkit feljelentenek mindenért. Tehát neki nem az lesz a lényeges, hogy megoldódjon ez a probléma, hanem ő maga generálja ezt a problémát, ő maga éli úgy az életét, hogy egy folyamatos háborúban érzi magát, ezeknek a csatározásoknak szabályokat is alakít ki. És végül a harmadik eset, amikor nehéz ez a mediálás, az az, amikor egy-egy párkapcsolat véget ér, és nyilván itt a, hát nem nyilván, de előfordul, hogy itt a feleket nem is az zavarja, hogy a szomszédja, akivel már nincsen romantikus kapcsolatban, hány kutyát tart, hanem önmagában véve az, hogy véget ért ez a kapcsolat, és most már zavarja, hogy hány kutyát tart az ő volt párja, ezt nehezebb megoldani.
Zárt kapcsolat tulajdonképpen kivetül erre az élethelyzetre is akár. Értem, de ha ez a 3 példája van arra, hogy mediációval ezeket nem sikerül
ezeket biztos nem.
De minden egyebet pedig igen, akkor lehet, hogy egy csomó-csomó helyzetben érdemes akkor próbálkozni, mert az ismert utakat már végigbeszéltük. Egyrészt mindenféle eljárás nélkül megpróbálhatunk egyeztetni, és akkor ott elkezdünk belefutni az emberi tényezőkbe, esetleg abba, hogy nem sikerül, akkor jöhet a jegyző, akkor jöhet a birtokvédelmi eljárás, és ha semmi sem működ, ja, hát van a büntetés és a 150 000 forintos bírság, és akkor ehhez képest van egy mediációs lehetőség, ami meg akkor azért mégiscsak kínál egyféle utat.
Ezzel a bírsággal, ezzel én óvatosan mennék, mert ugye ez akkor szabható ki, hogyha állatvédelmi eljárás indul, és ott mondjuk valóban bebizonyosodik,
az,
hogy valamiféle zavarás van. Ráadásul ez már egy második lépcsőfok szokott lenni. Az első lépcsőfok egy figyelmeztetés, és hogyha a figyelmeztető határozatnak nem tesz eleget az állattartó, akkor lehet szó az állatvédelmi bírságra, ahol ugye 75 000 forint az alapösszeg, és a határozat nem teljesítése esetén 2-es a szorzó, így jön ki a 150 000 forint bírság, tehát nincs
állatvédelmi. A legszélsőségesebb esetet sikerült akkor fölemlegetnem most.
Igen. Nem feltétlenül, mert hogyha meg azt mondjuk, hogy a szökés miatt bírsággal a jegyző, mint például ugye a megírt esetben, akkor viszont 450 000 forintról van már szó, mivel 6-os a szorzó. Tehát ezekben az ügyekben a jegyzőnek nagyon minimális a mérlegelési lehetősége, mert a jogszabály szorzókat használ és alapösszeget.
A stúdióban dr. Nagy Csilla a vendégünk, aki állatvédelmi szakjogász, de a vonalban Szűcs Mércse Adrián ebrendész, az Ürömi Állatotthon vezetője jó rég várakozik, és végig is hallgatta a beszélgetésünket. Térjünk vissza a nulladik pontjára ennek a helyzetnek. Ha kutyát választunk magunknak társul, akkor azt hiszem mégiscsak azért tesszük, mert szeretnénk egy állatot, mert szeretjük az állatot, és az, hogy őt jól tartsuk, az alapvetően én abban bízom, hogy érdeke vagy szándéka egy gazdának. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Kimondhatjuk-e azt, hogy ha valakinek a kutyája tartósan nyugtalan, tartósan ugat és tartósan zavarja a szomszédot, akkor ott a tartás körülményeiben van valamiféle probléma? Hogy látja?
Igen, mi is úgy gondoljuk, hogy ez minden esetben így van. Tehát mi, hogyha a menhelyi részt nézzük, akkor természetesen, mikor jön egy gazdi jelölt, akkor nem úgy választ, hogy szeretném azt a képen kinézett kutyát, az biztos jó lesz nekem, hazaviszi aztán 50-50%, vagy sikerül, vagy nem, megtalálni a helyes kutyát, hanem pont ezért több alkalommal kell eljönni, kiválasztja a megfelelő kutyát, majd mi is segítünk, és lehet, hogy egy másikkal fog később távozni. Minden esetben nézzük a családnak a habitusát, az életkörülményeiket, mennyi időt töltenek otthon, mennyi időt tudnak a kutyával tölteni, és ez alapján adunk örökbe. Tehát nekünk sem az a célunk, hogy kiadjunk egy kutyát, hanem az, hogy ez a kutya utána ne kerülhessen vissza. Tehát minden esetben ki kell választanunk a kutya számára legmegfelelőbb gazdát. Ha ez nincs meg, akkor ilyenkor jön az. Erre szoktam például mondani, hogy futónak nem adok nyugdíjas kutyát, illetve egy nyugdíjas bácsinak nem fogok adni egy fiatal kutyát, mert ahogy szoktuk mondani, megeszik egymás életét. Ez senkinek nem kényelmes, nem tudják biztosítani a kutya számára a lemozgatást. Ha nagyon sokat dolgoznak, és a kutya egyedül van, nincsen társa, vagy a társával együtt csaholnak, vagy egyedül is az egész napját végigrohanja a kerítés előtt, és feleslegesen csahol, ilyenkor szoktuk ajánlani, hogy bárhol lakik az ember, mindenhol van lemozgatási lehetőség, akár reggel, egy gyors fél óra, tudom, sok embernek ez nem mindig valósítható meg, de akkor is már annyiféle játék van, amivel le lehet mozgatni a kutya agyát. A jutalompalatokat, a reggeliét nem a tányérból kapja meg, hanem mondjuk egy szimatszőnyegből, abban kicsikét lefárasztja a kutya az agyát, kevésbé fáradt, illetve hát van rengeteg kutya napközi is. Tehát, hogy nem mindegy, hogy milyen habitusú az a kutya, egy nagyon impulzív kutyának, mindenféleképpen kell a lemozgatás lehetősége. Azért már egy 5-6 év körüli nyugdíjasabbnak mondott kutyát, illetve hát középkorú, de ha olyan a habitusa, akkor elsétálgathat a kerítés mögött. Azoknak már kevésbé kell a lemozgatás, viszont a minden esti sétát biztosítani kell. A szocializáció miatt is, illetve hát a kutyának is kellenek a szagok, kellenek az új élmények.
Ha jól értem, Adrien azt válaszolja erre a helyzetre, hogy amennyiben a kutya ugat és ezzel probléma van, akkor a kedves gazda, a jó gazda fogja magát és kezdjen el a kutyájára új szemmel, más szempontból ránézni, és kezdjen el vele foglalkozni. Tehát valahogy változtasson a napi rutinján, a szokásán, hát hagyja azzal, ki tudja a kutyát ebből az ugatós habitusból, a feleslegesen ugatós habitusból zökkenteni.
Így van. Ha le van mozgatva egy kutyának az agya és a teste, akkor kevésbé keres sportcselekvést. Mert persze van olyan fajta, akinek lételeme, mint például egy mudinak, az, hogy folyamatosan pörög, ugat, és próbál mindig intézkedni, de azokat is el lehet vinni, lemozgatni, akár nagyon sok az olyan munkahely, ahova már be is lehet vinni, a gazda mellett kevésbé ugatós, a gazda mellett kevésbé akar problémákat keresni, illetve hát ha aki keres, azt talál is. Mindenképpen a lemozgatás, illetve a kutyára való odafigyelés az alap. Ha valaki társat választ magának, azt ne csak a kertbe tartsa, hanem próbáljon meg neki is élményeket adni. Erre szoktam mondani, a gyerekeinket is elvisszük moziba, játszóházba, játszótérre, különben ők is szétszednék a lakást.
Köszönöm szépen, hogy kapcsolódott a műsorhoz. Sajnos több időnk most nincsen, mert szeretnénk még jogi szempontból visszatérni egy helyzethez, de köszönöm még egyszer, hogy velünk tartott. Szűcsné Mércsé Adrien ebrendész, az Ürömi Állatotthon vezetője egészítette néhány gondolattal ki ezt a beszélgetést. Egyébként közben nagyon sok üzenet érkezett, és nem lesz időm ezeket mind felolvasni. Örököltem egy fajtiszta kutyát, írja egyik hallgatónk, hát ez ugye egy kényszerhelyzet. Úgy döntöttem, hogy a befogadásával megmentem a menhelytől. Egyébként ugatni szokott, ha jön a postás, ha macskát lát, ha idegent lát, éjszaka is megteszi, ha úgy alakul, hogy mondjuk egy idegen közelít a házhoz, vagy halad el az utcán. Ezek nem leállítható dolgok, nem követelhető tőle, ez a dolga. De azt hiszem, hogy nem is erről az élethelyzetről beszélünk, hanem tényleg arról, amikor úgy ugat egy kutya, hogy annak tulajdonképpen nincs nagyon sok indoka vagy értelme, és az elkezdi zavarni a szomszédokat. Hallgatónk kérdezi a stúdióban itt lévő dr. Nagy Csilla állatvédelmi szakjogásztól, hogy annak hogyan lehet utána nézni, hogy adott településen például hány kutyatartató, vagy milyen kutyatartható, vagy hogy mondjuk van-e rendeletalkotási joga egy településnek arról, akár nagyváros, hogy mondjuk egy x négyzetméteres lakásba hány állat vihető be.
Igen, tehát ugye van egy nagy kategória az állat, és akkor azon belül van a kutya. A kutyára Nagyon egyszerű utána nézni, hogy van-e helyi rendelet, hány kutya tartható, mert hogy nem lehet rá helyi rendelet. Tehát a kutyára országos jogszabály van, ami a négyzetmétert mondja ki, hogy egy hány kutyára hány négyzetméter jusson. Onnantól kezdve pedig, hogy ez a jogszabály hatályba lépett, helyi rendelet ezt nem szabályozhatja. Ha mégis talál ilyet a kedves hallgató, akkor egyébként nyugodtan keressen meg, és akkor nagyon szívesen felhívom a jegyzőnek a figyelmét, vagy felhívjuk arra, hogy ez a rendelet igazából most már nem annyira alkalmazható. Álláspontom szerint egyébként nem is igazán alkalmazzák ezeket a rendeleteket. A esetleges túlterheltség miatt van, ahol még nem helyezték hatályon kívül, de az a tapasztalatom, hogy nem alkalmazzák ezeket. Tehát inkább a négyzetmétereket kell nézni. Egyéb állat az ugye már egy másik kérdés, mert ott már nem szabályozza a jogszabály ezeket a négyzetmétereket, tehát ott már esetleg nagyobb mozgástere lehet az önkormányzatnak, bár álláspontom szerint nem jellemző, hogy ilyet alkothatna. Én még egy pillanatra visszatérnék egyébként az
előző
gondolathoz.
És ez a zászló kell, hogy legyen most már, mert ki fogunk futni az időnkből végképp, úgyhogy kérem, hogy...
Igen, tehát, hogy azt mindig meg kell nézni, ugye az Adrián is mondta, hogy megnézik, hogy kinek adják ki a kutyát. Mert valóban az egy kedves gondolat, hogy azért kell nekünk a kutya, mert szeretjük a kutyát. De több mint 10 éves közigazgatási tapasztalattal el kell mondanom, hogy nagyon sokaknak azért kell a kutya, mert azt szeretik, amit a kutya adni tud. Pontosan azért van szükség az állatvédelemre, és azért van szükség a hatóságokra, és azért van szükség a civil szervezetekre, mert ebben az esetben, amikor az állattartó esetleg nem is a kutyát szereti annyira, hanem azt az érzést, amit a kutya adni tud, ebben az esetben viszont nagyon gyakran, nem nagyon gyakran, de előfordul, hogy külső beavatkozásra van szükség.
Hogyha van olyan ügyük, felvetésük, amit nem sikerült a mostani beszélgetésben tisztázni, akkor megragadom a lehetőséget, hogy javasoljam a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány honlapját, olvassanak utána, vegyék fel velük a kapcsolatot, hát ha lesz megoldás, és hát ha tudnak segítséget kapni. Dr. Nagy Csillának, állatvédelmi szakjogásznak pedig köszönöm, hogy itt volt.
Köszönöm szépen a figyelmet.
3 perccel járunk most már 9:30 után, így hírekkel folytatjuk a délelőtt műsorát. A mikrofonnál a Krónika mikrofonja. Jánál Beslin Bettina.
Jó napot kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. Az uniós források hazahozataláról egyeztet ma Magyar Péter az Európai Bizottság elnökével. A leendő kormányfő Brüsszelben találkozik Ursula von der Leyennel. Magyar Péter a délutáni tárgyalást követően este 6 órakor António Costával, az Európai Tanács elnökével is megbeszélést folytat. A hétvégén a Tisza kormány több miniszterjelöltje szintén az unió központjában tárgyalt a testület képviselőivel. Találkozót kezdeményez az ukrán elnökkel Magyar Péter. A leendő miniszterelnök közölte, a magyar többségű Beregszászon júniusban egyeztetne Volodymyr Zelenszkijjel. Magyar Péter hozzátette, itt az ideje, hogy a kárpátaljai magyarok visszakapják kulturális, nyelvi, közigazgatási és felsőoktatási jogaikat, és újra egyenrangú, megbecsült polgárai lehessenek Ukrajnának. Drónokkal támadta Ukrajnát hajnalban az orosz hadsereg, már a rakéták nagy részét az ukrán légvédelem megsemmisítette, a keleti és a déli régiókban, lakóépületekben és infrastruktúrális létesítményekben jelentős károk keletkeztek. Szumi megyében egy nő meghalt, többen megsérültek. Újabb magyar rendőri egységek indulnak külföldi szolgálatra a határvédelem erősítésére. Az Országos Rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint Budapestről 2 rendőr indul Bulgáriába, 15 pedig Szerbiába. Feladatuk a jogellenes határátlépések megelőzése és felderítése. Emellett közreműködnek az embercsempészek és illegális migránsok elfogásában is. Végül az időjárásról. Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett többnyire napos idő valószínű, kisebb eső, zápor délnyugaton fordulhat elő. A szél megerősödik. Délután 12-18, késő este 6-13 fok valószínű.
Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Bak Anita.
Most már lassan 6 perccel járunk 9:30 után. Mit nyerünk vajon azzal, ha fenntartható módon élünk, ha a szerénységet választjuk a civilizáció nyújtotta kényelem helyett? Mitől lehet boldog és kiteljesedett az ökológikus élet? Mit adhatnak ezek a helyben szerveződő közösségek, amelyeket a következő fél órában egészen 10 óráig emlegetni fogunk? Van egy közösség, az a nevük Világ eleje, és az a céljuk, hogy ezeket a lehetőségeket, mármint hogy válaszokat tudjunk adni, saját válaszokat és közösségi válaszokat az előbb általam föltett kérdésekre, szóval, hogy összegyűjtse azokat az embereket, akik igyekeznek így élni és gyakorlati példát mutatni mások számára is a fenntartható élethez. Ökocselekvési tippeket szeretnénk adni tehát a következő 20 percben önöknek. Két vendégünket hadd köszöntsem a stúdióban, Jacsó Enikőt, aki szociológus, és ennek a közösségnek, a Világ eleje közösségnek önkéntes munkatársa. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Valamint velünk tart dr. Mag Zsuzsa is, aki ökológus és a Magyar Permakultúra Egyesület alelnök, a Manna Erdőkert alapítója. Jó napot kívánok önnek is.
Jó napot kívánok, és én is köszöntöm a hallgatókat.
Mielőtt a közösségről, meg a közösség történetéről beszélgetnénk, engedjék meg, hogy megkérdezzem, hogy önöknél ez a szemlélet, amelyről most beszéltem, és amelyről beszélni próbálunk a következő bő 20 percben, ez mikor kezdődött úgy csírájában megmutatkozni? Zsuzsáról tudom, hogy talán otthonról hozza a szülők foglalkozása, vagy valahogy az
életszemlélete
erre adott utat, vagy erre mutatott utat, és tulajdonképpen ezt folytatta, és kezdte el egyre speciálisabb szempontok szerint is a sajátját élni. Hogy volt ez? Röviden, ha elmesélné, igen, köszönöm.
Igen, hát én egy nagyon természetszerető családból jöttem, ahol egyébként végzettségét tekintve is mindenki mezőgazdasággal foglalkozott. Aztán biológusként, ökológusként végeztem az ELTÉ-n, és kutatónak, természetvédelmi biológusnak készültem. Aztán jött az életembe a permakultúra, ami egy nagyon természetközeli gazdálkodási irányzat és szemléletmód, és hát az eléggé átformálta az életemet, és most igaziból a teljes időmet azt tölti ki, hogy ezzel foglalkozom a gyakorlati és mindenféle egyéb módjaival.
És Jacsó Enikőnél, aki szociológus és szociológusként annyiféle problémával foglalkozhatna a Földön.
Igen, nálam úgy kezdődött, hogy én gyermekkoromat ifjúsági éveimet cserkészetben töltöttem, tehát ott már volt egy ilyen természetszeretet sátortábor, kirándultunk nagyon sokat, és utána ugye szociológus lettem, ott választhattam volna már humánökológia szakirány, de akkor még nem tettem meg, és később végeztem el társadalmi vállalati felelősségvállalást, aminek egyik pillére a környezeti felelősségvállalás. És onnantól kezdve kapcsolódtam be humánökológia képzésbe, ami már nem egyetemi, hanem egy ilyen kihelyezett tanfolyam volt, és akkor egyre fontosabbnak tartottam azt, hogy tegyünk valamit az ökológiai válság ellen. És akkor már így önkéntesként hozzácsatlakoztam a Világ eleje közösséghez, amit akkor ugye kis közösségi programnak hívtak még.
Igen, mert hogy van ennek a Világ eleje közösségnek egy jó kis története, hogyha próbálunk hallgatóinknak tippeket adni, hogy hol kezdjenek el mondjuk olvasni, vagy ha érdeklődnek, akkor mit olvassanak, akkor az előző honlapot, vagy mondjuk a történet szempontjából egy korábbi jó kis tartalom összefoglaló honlapot, a kiutak.hu-t, ezt mindenképpen kell, hogy emlegessük. Ott 12 téma körben adnak igen hasznos tippeket az elinduláshoz, hogy lehet elkezdeni nem csak egyéni szinten, hanem közösségben gondolkodni megoldásokon. Miért fontos a közösségben való gondolkodás? Ezt meg tudják mondani? Enikő fog válaszolni.
Igen, ez azért érdekes, mert ugye, amikor ökológiai válságról hallunk, és mit tehetünk ellene, akkor
ezt ebben a stúdióban is nagyon sokszor meg szoktuk kérdezni, hogy mit számít az, ha én szelektíven gyűjtöm a szemetet, ha én komposztálok, ha én biciklizem a helyet, hogy mondjuk autót használnék, ha nem ülök repülőre, hanem a családot erdőbe viszem kirándulni nyaralás címén.
Hogy ezek pici egyéni cselekvések, amikkel valahogy nyugtatjuk magunkat, de hogyan kevésnek érezzük ahhoz képest, hogy mekkora a problémának a súlya. És azt várnánk, hogy cselekedjenek jobban az államok, az unió, a nagyobb cégek, de hogyha ez így nem történik meg, vagy nem olyan intenzitással, ahogyan elvárnánk, akkor attól már, hogyha többekkel összefogunk, akkor egy kicsit nagyobb dolgot tudunk létrehozni. Még az is csak csepp a tengerben, de ugyanakkor a saját ökoszorongásunkat meg tudjuk beszélni másokkal, találunk sorstársakat, és azáltal, hogy közösen cselekszünk, akkor így arra kerül a fókusz, hogy igenis mi teszünk valamit, mi aktívak vagyunk, és akkor nem egy ilyen szorongásban fogunk élni, hanem abban, hogy teszünk valamit a világért és önmagunkért.
És azt hiszem, hogy ez a tevékeny szemléletmód, ez egyrészt képes a szorongást oldani, másrészt hát a közösség, amelyet maguk köré tudnak szervezni, vagy ami önöket befogadja, talán ez is megmutatkozik ez az út, az meg annyi barátságot is ad valószínűleg. Nem csak sorstársi közösséget, hanem embereket, akik a hozzánk hasonlóan gondolkodnak, akkor az mennyire jó, hogy körülvesz minket. Zsuzsa, ez így van-e?
Ez nagyon így van. Igaziból nem csak, tehát egyébként azt kihagytam a bemutatkozásból, hogy és egyébként ennek a kisközösségi programnak és most már világelejek közösségnek is kezdetektől tagja voltam, vagyok, viszont nekem menet közben a permakultúrán keresztül lett egy ilyen megtartó közösség, amiben kezdetektől vagy elég régóta részt veszek, és hogy nagyon azt tapasztaljuk, hogy egyszerűen nagyon sok problémára egyénileg nem lehet jó megoldásokat találni, tehát konkrétan nyilván fenntartható közlekedést nagyon nehéz egyedül csinálni, a gazdálkodásban is annyi tudásmegosztás, anyagmegosztás, eszközmegosztás szükséges, hogyha fenntarthatóan akarjuk csinálni, hogy egyszerűen ezek egyedül nem mennek.
Milyen területek, ezt a 12-t már elkezdtem emlegetni, amit mondjuk például a kiutak.hu-n is megtalálunk, mely területek azok, ahol ez a kis közösségi összefogás, ez a tapasztalataik szerint elkezdhet működni, vagy jól működik? Most akkor mondtunk egy ellenpéldát, hogy a közlekedés, azt nem tudjuk kis közösségekkel sem megoldani, az nyilván egy magasabb döntéshozói szint, de mi az, ami működhet?
A hulladékkezelés, tehát úgyhogy amikor arra törekszünk, hogy minél kevesebb hulladékot termeljünk, például egy nagyon egyszerű példa, hogy létrehozhatunk egy cserebere bőrzét, mondjuk ruhacserét, és akkor nem kell új ruhát vásárolnunk, hanem mindenki behozza az olyan ruhadarabokat, amik még jók, de ő már nem használja, vagy kihészta, vagy ilyesmi, és akkor ott tudunk válogatni. És akkor, de nagyon sok ilyen példa van, ami megelőzi azt, hogy hulladékot halmozzunk föl, vagy például élelmiszer pazarlásnál, hogy én is tagja vagyok egy Facebook csoportnak, ami a kerületünkben, tehát ételmentő csoportként működik, bárki föltehet egy posztot, hogy megmaradt két adag székelykáposzta, ki jön el érte, és akkor megbeszélik így a felek, és akkor eljut vagy rászorulóhoz, vagy nem rászorulóhoz, de a lényeg, hogy nem kell kidobni az ételt. Tehát, hogy nagyon sok olyan kicsi kezdeményezés van, aminek nagyobb hatása van. Mi is ajánlunk a kiutak.hu-n ilyeneket. Van, ahol a Food Not Bombs mozgalom összegyűjti a megmaradt élelmiszert, főznek belőle, és rászorulókhoz juttatják el. Tehát nagyon sokféle ilyen van, és nem csak élelmiszerrel, vagy garázsvásároknál. Például lehet garázsvásár fesztivált tartani, amikor több ember, aki közel laknak egymáshoz, egyszerre tart otthoni lomtalanítást, kiválogatja azokat a gyerekjátékokat, ruhákat, könyveket, amiket ők már nem használnak, konyhai használati tárgyakat berakja a garázsába vagy a kertbe, és akkor várja a vásárlókat. De hogyha ez egyszerre csinálja több család akkor, és még programokat szerveznek rá, mondjuk gyerekprogramokat, akkor több vásárló érkezik, és akkor nagyobb esélye van, hogy gazdára találnak a használati tárgyak.
Igen, hogy tulajdonképpen meg tud szabadulni attól a mennyiségű holmitól, amit sikerült az elmúlt években felhalmozni. Mert hogy ez a kényelmes dolog, ami itt körbevesz minket a világban, ez azt hiszem, hogy minden ünnep előtt, és minden egyéb előtt is, a családi alkalmak előtt nem csak arra bíztat minket, hogy ételt vásároljunk, mert főzni kell, most is itt majd hosszú hétvégék jönnek, amikor ez alapvetően jellemző szokott lenni, hogy mindenki rohan a boltba, mert úgy érzi, hogy világvége közeledik, egy napig nem lesz nyitva valami, hanem ugye a tárgyakat is halmozzuk, mert egy szép, és most itt sorolhatnám, hogy mi számít szépnek, könnyen megvehető, még nem is olyan drága, szóval, hogy a tárgyhalmozás is azt hiszem egy nagy rákfenéje a mostani életünknek. Igen, mind a ketten bólogatnak. No jó, az a felvetésem van, hogy Takács Sánta Andrást hallgassuk meg, aki humán ökológus, az ELTE docense, és írt egy könyvet, ennek a címe Világeleje, amely arról szól tulajdonképpen, hogy a cselekvő reményt hogyan lehet megtalálni. A szerkesztő Belényi Barbara beszélgetett vele.
Nem tagadom sem az ökológiai válság létét, sem egy tágabb civilizációs válság létét, éppen fordítva. Viszont nagyon-nagyon fontos, hogy a válság az túlságosan negatívan él a fejünkben, a válság szó. Minden válság Egyfelől veszély, kockázat, ugye ezt nagyon jól tudjuk, másfelől viszont minden válság egy lehetőség is. Lehetőség arra, hogy valami újat hozzunk létre, ami jobb a réginél.
Cselekvő reményről beszél.
Amikor önmagában beszélnek emberek a reményről, én azt általában nagyon rossz szemmel szoktam nézni, mert szinte mindig azt implikálja, hogy majd csak valaki megoldja, vagy majd a gondviselés. És ezért nagyon fontos a cselekvő remény. Először nekünk kell cselekednünk, és megtenni azt, amit mi megtehetünk. Ez természetesen közösségben sokkal célszerűbb.
Viszont nem lehet ugyanazt a fogyasztói társadalmi mentalitást élni, amit élünk. Tehát ott a lemondás benne.
A világ eleje könyvnek az az alcíme, hogy a jó élet keresése az ökológiai válság korában. Amikor én arról beszélek, hogy válság az egy lehetőség is, leginkább arról beszélek, hogy átgondoljuk, hogy mi az a jó élet. Mi az emberhez méltó élet? Mi a teljes élet? Mert szinte közhelynek számít, amikor ma mondja valaki, hogy soha nem éltek még ilyen jól az emberek, mint ma. És akkor kicsit mögé nézzünk, hogy mit jelent ez a mondat.
A kényelmet.
Egyrészt a kényelmet jelenti, ami a technológiáinknak köszönhető, másrészt meg az anyagi javak, szolgáltatások, tehát gazdaság által előállított javak, tömeges fogyasztását. Ha csak ezt a kettőt nézzük, akkor tényleg soha nem éltünk ennyire jól. De tényleg ennyiből áll a jó emberi élet? Tehát ha sokat fogyasztunk és kényelmesen élünk, akkor az egy teljes élet? Aki már egy kicsit is gondolkodott ezen, az tudja, hogy nem. Bizony szétkapcsolódtunk, az emberi közösségek széthullottak, egyszemélyessé váltak az embercsoportok. Ez nagyjából az elmúlt 200 év terméke. Másrészt főleg a nagyvárosokba zárva elszakadtunk élőlénytársainktól, harmadrészt pedig elszakadtunk a felettünk valótól. Márpedig, ha végignézünk az emberi kultúrák történelmén, soha nem látunk olyat, legfeljebb szubkultúrák tekintetében, hogy valamiféleképpen ne nézett volna felfelé az ember. Tehát amikor arról gondolkodunk, hogy mi lenne a fogyasztói civilizáción túli jó élet, akkor leginkább ezekre a kapcsolódásokra, újra kapcsolódásokra kéne gondolnunk.
Hogy lehet meggyőzni azokat az embereket, akik azt gondolják, hogy mindez egy óriási lemondással jár? Mert az autó helyett kerékpárt választom, a repülőút és a tengeri nyaralás helyett a környező hegyeket, az állandóan elérhető friss gyümölcs helyett csak azt, ami éppen a kertünkben megterem.
Ezekből a példákból is kiindulhatunk. Ugye, ha autó helyett biciklire ülünk, mozgásgazdagabb lesz az életünk, egészségesebbek leszünk. Az, hogy a saját kertünkben leszük a gyümölcsöt, az egy sokkal megbízható forrás jelent. Nekem is egyébként vannak otthon gyümölcsfáim. Valamiért nem tudom igazán jól megfogalmazni, teljesen más érzés a saját gyümölcsöt enni, mint amit csak úgy megvette a boltban. És ha folytatná, mindhez hozzá lehetne tenni, hogy na de mi a jó ebben? És akkor mérlegeljük, és nagyon sokszor azt látjuk, hogy ugyanúgy meg lehet találni az ökológikus cselekvésben is az, sőt még jobban meg lehet találni, ami a jó élethez hozzátartozik. De azt szeretném hangsúlyozni, hogy amikor itt lemondásról beszélünk, akkor mindig abból a dimenzióból beszélünk, hogy a fogyasztás csökken, és ezt értelmezzük lemondásnak. De nézzük meg az érme másik oldalát, hogy mit nyerünk vele. Mondjuk ha kiszállunk a mókuskerékből, és azt mondjuk, hogy nem keresünk annyi pénzt, és lehet, hogy nem lesz pénz a rendszeres külföldi nyaralásra, vagy a legújabb autóra, de mondjuk több idő lesz a szeretteimre, több idő lesz kirándulni, több idő lesz spirituális utakra. Tehát mindig a mérlegnek két serpenyőjét kellene nézni.
És ön ezt hogy éli meg a saját közösségében, a családi milliójében mindezt megvalósítani?
Én ahol lakom, az egy Fejér megyei kisváros, Csákvár. Ott például bevásárló közösséget szervezünk, vagy éppen most nem régiben ért véget a békamentés. Hát amellett az én legnagyobb igenem az a tanítás, tehát én erről beszélek itt az egyetemen is, humánökológia tanfolyamon is, és sok más helyen az országban, hogy mi ez az ökológiai vagy tágabb civilizációs válság, miben vagyunk, és milyen kiút lehetőségek vannak ebből.
Akkor azt is kimondhatjuk, hogy ez a szerényebb életmód járhat sokkal nagyobb szabadsággal vagy boldogsággal is?
Mindenképpen. Én szeretem azt a kifejezést használni, hogy teljes élet, vagy emberhez méltó élet. Inkább a teljességre kell törekedni, azt hiszem, mint a boldogságra.
Takács Sánta Andrást hallották, humán ökológust, az ELTE docensét, a Világ eleje című kötet szerzőjét, akivel a szerkesztő Belényi Barbara beszélgetett. A stúdióban pedig továbbra is itt van velünk Jacsó Enikő szociológus, a Világ eleje közösség önkéntes munkatársa, és hamarosan ki fog derülni, hogy ő a Budafoki Kosár közösség egyik alapítója is egyébként, és dr. Mag Zsuzsa is velünk tart ökológusként, a Magyar Permakultúra Egyesület alelnökeként és a Manna Erdőkert alapítójaként, hogy mindkettőjüknek van egy saját válaszuk arra, hogy az önök körül lévő kis közösség legyen, az akár a család, akár a lakókörnyezet, az hogyan tud tenni, és akkor vannak ezek a nagyobb feladatok, vagy ezek a nagyobb megszólítások. Egy üzenetet hadd olvassak föl önöknek, mielőtt belevágnánk a saját útjuk elmesélésébe, még a gondolkodást kell megfordítani, írja az egyik hallgatónk, mert sokszor nagyon könnyű azt nézni, hogy mi az, ami nekem még nincs meg, hogy teljes legyen az életem, de mi lenne, ha inkább azt kezdenénk el felsorolni, hogy mi az, amim van már, vagy van ahhoz képest, ami a világ nagyobb részének talán nincs is. Hát erre mind a ketten bólogatni kezdtek. Ezzel az úton, ha mondjuk ezzel a gondolattal elindulunk, az talán megkönnyíti a mindennapokat, ugye? Most bármelyikük válaszára számítok szívesen.
Én erre nagyon szívesen válaszolok, hogyha szabad. Ugyanis az egyik kiinduló gondolat, ami miatt a permakultúra felé kanyarodtam, az éppen az volt, hogy amikor az ember felnövekedés közben találkozik azzal a ténnyel, hogy milyen szinten romboljuk magunk körül a környezetet, az egy ilyen nagyon szorító érzés, és a permakultúrának az egyik alapgondolata az éppen az, hogy az ember a kreativitását és ügyességét felhasználva éppen úgy tud építeni is, mint rombolni is, és ez egy sokkal-sokkal jobb gondolat, hogy én nem csak igyekszem minél kevesebbet ártani, hanem hogy teremteni, építeni, regenerálni magunk körül.
Ezért döntött úgy a férjével közösen, és valószínűleg a kisgyermekeik is most már ebben kamaszodnak lassan, és nem is kisgyermekek, hogy vásárolnak egy telket, és azon elkezdenek egy egészen különös módon gazdálkodni. Hadd hívjam ezt gazdálkodásnak, bár állatok nincsenek feltétlenül jelen, itt a természet van jelen, egy kert, egy erdőkert, amely, hogyha az ön beszámolóét egy blog formájában írja, megnézzük, akkor évről évre követni lehet, hogy mondjuk akár egy asszályos évben is hány száz kiló termést ad önnek, úgy, hogy az energia befektetés és ez igazából nem feltétlenül pénzben, nyilván inkább időben, de mégiscsak egy töredék ahhoz képest, hogy mit kellene forintosan adni azért a mennyiségű gyümölcsért, zöldségért, termésért.
Igen, ez maximálisan.
És ez egy hosszú távú ügy.
Igen, ez egy hosszú távú ügy, így van.
Hogy áll most ez a kert?
Hát, 12 évvel...
Tanít is általa most már, nem csak élvezi a hasznát.
Igen. 12 évvel ezelőtt kezdtük, és a cél az elsősorban a családunknak a részleges élelmiszer önellátása volt. Zöldségből, gyümölcsből akartuk mindenképpen ellátni magunkat, esetleg dióféléből, gombából, gyógy- és fűszernövényekből. Így indult, és ebben elég jól állunk most már, ez a 3300 négyzetméteres kis kertecske. Tavaly ilyen 500 kiló körüli ennivalót adott nekünk, és hát ez ráadásul nem csak 500 kiló, hanem nagyon változatos és nagyon jó minőségű ennivaló.
Van itt egy kérdés, amivel tesztelni szoktok a változatosságot. Ha engem megkérdez, hogy mondjuk tegnap hányféle zöldséget és gyümölcsöt fogyasztottam, direkt megszámoltam, és nagyon büszkén tudom jelenteni, hogy 4 félét ettem. Ez nálam azért nem számít olyan rossznak, mert ettem paprikát, paradicsomot, retket és körtét. Na most, ha öntől ezt megkérdezem, akkor nem ezt fogja sorolni.
Igen, egyébként ez a tavasz, ez már egy jó időszak. Lehet, hogy nekünk tegnap a 10 az meg volt, ugyanis ilyenkor van az évelő zöldségnövényeknek egy ilyen tavaszi dömpingje az erdőkertben, ami egy nagyon különleges dolog a veteményesből, ilyenkor még kevés dolog jön, maximum a melegágyból vagy az üvegházból, de ilyenkor szabadföldön már nagyon sokféle évelő zöldségnövény, spárga, bambuszrügy, áttelelő mángoldok, évelő hagymák, sóska, nagyon sok minden van már ilyenkor a kertben, úgyhogy az április az már a bőség egy ilyen kertben.
És mielőtt bárki azt gondolja, hogy Zsuzsa von Haushaus hozta magával az összes tudást, hogy ezeket hogy kell feldolgozni, meg melyik micsoda, meg melyik mennyire ízlik a gyerekeknek, áruljuk el, hogy nem, ez egy folyamatos tapasztalás.
Így van, életünk végéig tanulni fogunk, ezt már látjuk.
Sok kudarccal, meg sok mindenfélével.
kudarc is van, de itt a kudarcok sokszor kevés befektetett munka után, tehát hogy egy viszonylag pici munkaigényű rendszer, ha valami egyébben nem terem, amivel egy csomót dolgoztunk, az fájdalmas, de amikor valami, például egy fa nem terem egyébben, mert éppen elfagyott, vagy valami kártevő, amivel nem dolgoztunk abban az évben semmi különöset, hiszen magától is el van a kertben, akkor az kisebb fájdalom. Nálunk a változatosság az azért nagyon sokat segít abban, hogy mindig jusson valami az asztalra.
Évi 200 látogatója úgy általában szokott lenni, aki kíváncsi a kertjére, és szívesen mutatja is, de hát az oktatás az máshol is lehetőség.
Így van. Igaziból ezt nem is terveztük, ez így menet közben alakult, hogy elkezdtük csinálni ezt a kertet, van egy pici blog, ahol a tapasztalatokat dokumentáltam, és elkezdtek emberek megkeresni, és hát még a mi kertünk is nagyon fiatal volt, de mégiscsak egy picit több tapasztalatunk volt, mint annak, aki most kezdi. Úgyhogy így alakult, hogy először csak kertlátogatások, aztán képzések, illetve a Magyar Permakultúra Egyesület, aminek alapító tagja vagyok, és sok-sok évet a kiindulás óta benne vagyok abban, ahogy a hazai permakultúra élet alakul. Ott is mindenféle képzéseket szoktunk, ahol permakultúrát tanítunk, bevezető és tervezési képzéseket is tartani. És igen, ugye alapvetően egy erdőkert jellemző módon egy ilyen családi léptékű projekt, de azt látjuk, hogy nagyon-nagyon ki akar lépni a kiskapun, és egyre inkább egy ilyen közösségi nyüzsi lesz belőle, felesleges terményeket ajándékozunk el, felesleges növényeink vannak, azokat adjuk tovább, emberek jönnek tapasztalatcserére, és ezekből mi is nagyon sokat profitálunk, nem csak mi adunk.
Ha önök ketten kicsit közelebb laknának egymáshoz, akkor azt hiszem, hogy a budafoki kosár közösség akár zsuzsáikat beszállítóként vagy tagként is kezelhetné, de azt hiszem, hogy a távolság miatt talán ez nincs így, bár nincs biztos tudásom. Enikő Jácsó Enikő szociológusként ugye ennek a közösségnek az egyik alapítója.
Igen, mi 6 évvel ezelőtt kezdtük el a budafoki kosárnak a szervezését, de nincs ennyire nagyon kőbevésve, hogy hány kilométerről szállíthatnak be a termelők, hiszen Budapest egy 2 milliós város, tehát hogy nem csak 50 kilométerről történik az ellátása, és igen, hogyha valóban a zsuzsáiknak van őstermelői engedélyük, vagy kistermelőként vannak jelen már feldolgozott élelmiszerre, akkor tudnánk őket fogadni akár szezonálisan is. Igen. Igen, 16 termelőnk van, nálunk sok mindent be lehet vásárolni, vannak vegyszermentes zöldségeink, akkor agrárkörnyezetgazdálkodásból származó kistermelői gyümölcseink vannak, mikrozöld, ami egyáltalán nem látott zöldsége, hogy permetszert élete során gombák, szörpök, ivólevek, akkor hústermékek, van csirkésünk is, illetve van olyan, aki húst hoz feldolgozva, illetve tőkehúsként, tehát nagyon széles a paletta, azért le lehet bonyolítani egy nagy bevásárlás nálunk.
Honnan egészíti ki, ami ott nincs? Ezt háziasszonyként kérem, és most ne szociológusként, igen, hanem valóban egy háztartás vezetőnőként vallja be, hogy hova megy, amikor valami nincs mégsem. Igen. Mert általában ugye tudja, hogy mi van.
Igen. Ezekből úgy vásárolok, hogy megnézem, hogy mi meddig tartható el. Tehát, hogy a saláták egy részét azért megvan a módszer, hogy lehet a hűtőben sokáig tárolni, meg egyebek, meg fogyasztok ételt, és meg húsokat is lehet fogyasztani. Amit nem tudok beszerezni, azt a piacon próbálkozom. De ugye a piacon nem mindig lehet tudni, hogy melyik termelő az igazi termelő, és melyik az, aki csak mondja, és egyébként a nagybaniról egészíti ki a saját terményeit. Tehát, hogy mi azért akartunk bevásárlóközösséget létrehozni, mert tudni akartuk pontosan, hogy az a termelő milyen módszerekkel termeszt, mit termel, gazdalátogatások zajlanak most jelenleg is, ugye ki szoktunk menni a termelőkhöz, megnézni, hogy hogyan termelnek, mit fejlődtek, tehát, hogy milyen területen, a csirkék között járunk, a méhészetben voltunk, tehát mindenütt jelen vagyunk, és ténylegesen látjuk, hogy igenis azt esszük, ami onnan származik, és hogy hitelesek a gazdáink.
Nagy fába vágtuk ezzel a témával a fejszénket alig 20 perc alatt, de azért azt hiszem sikerült benne legalább azon a szinten elmélyülnünk, hogy motivációt tudjunk adni másoknak, és akkor kérem ne felejtsék el, hogy kiutak.hu, a világ eleje közösség honlapja is, mint egy lehetőség, vagy a permakultúrát, hogyha elkezdik megkeresni, vagy akár a budafoki kosár közösséget, vagy az erdőkertet, a Manna erdőkertet, akkor fognak találni további motivációt. Köszönöm dr. Mag Zsuzsának és Jacsó Enikőnek, hogy beszélgettek velünk.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
A tavasz a megújulás ideje. Miért hagyná, hogy autója kimaradjon ebből? Klímatisztítás most csak 17.900 forintért bármely automárkára. Fék és futómű kontrollcsomagok mindössze 16.900 forintért. Érzi már a tavaszt? És ez nem minden. Most további 15% kedvezményt adunk számos gyári fiatalkatrészre, sőt 10% munkadíj kedvezményt klímajavításra. Na ez a megújulás! A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a fiat.hu-n vagy a márka szervizekben.
Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig az 500 g-os eper csomagja csak 699 forint, a magyar fürtös paradicsom kilója pedig csak 899 forint. Lidl, igazán megéri.
Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja.
Fél perccel járunk 10 óra után, jó napot kívánok, én Bak Anita vagyok. Vajon mit írjunk alá, mit érdemes aláírni, mielőtt fogászati kezelésbe kezdünk? Valóban az a jó szerződés, amelyben minden eshetőségre, akár egy végzetes balesetre is felhívják a figyelmünket?
Ez egy körülbelül 4 oldalas dokumentum, amiben mindent leírnak, azt is, hogyha megfúrják a fogamat és az ideget eltalálják, akkor az végzetes kimenetű lehet, halálos kimenetű lehet, de egy fogtömésről beszélünk, ami szerintem nonsense.
Vajon milyen garancia védi a beteget egy komplikáció esetén, ha egy ilyen szerződést nyomnak a kezébe, és ez a kezelés elkezdésének a feltétele? Kator Zoltán állandó jogi szakértőnk 10:45-kor érkezik majd a stúdióba, és hívhatják is őt a 061-es vagy 0630-as 759-52-es 00-as telefonszámon. 10:30 után fogadja majd a hívásaikat ebben a tárgykörben. Aztán pedig táncra hívjuk önöket. Hol és hogyan érdemes elkezdeni, ha két bal lábunk van, ha 50 felett járunk, vagy éppen pár nélkül is szeretnénk, ha sikerélményhez jutnánk. A tánc világnapja van, 10:30 után erről beszélgetünk, mindezek előtt azonban meghallgatjuk a krónikát. A stúdióban Ciprusz Éva és Beslin Bettina.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Jó napot kívánunk, főbb híreink először röviden.
Az uniós források hazahozataláról egyeztet ma Magyar Péter leendő kormányfő az Európai Bizottság elnökével.
Az energiaárak emelkedése miatt május 1-e helyett szakaszosan, többnyire a pünkösdi hosszú hétvégén nyit a hazai fürdők többsége.
Napközben többnyire napos idő valószínű, kisebb eső, zápor délnyugaton fordulhat elő, 12-18 fok valószínű.
Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. Az uniós források hazahozataláról egyeztet ma Magyar Péter az Európai Bizottság elnökével. A leendő kormányfő Brüsszelben találkozik Ursula von der Leyennel. Magyar Péter a délutáni tárgyalást követően 18 órakor António Costával, az Európai Tanács elnökével is megbeszélést folytat. A hétvégén a Tisza kormány több miniszterjelöltje szintén az unió központjában tárgyalt a testület képviselőivel.
Közben a Politico arról ír, hogy májusban a Tisza új helyreállítási tervet szeretne leadni az Európai Bizottságnak. Cél, hogy sikerüljön felszabadítani a korrupciós kockázatok miatt befagyasztott Magyarországnak járó 10,4 milliárd eurót.
Majdnem 200 milliárd euróval többet szán az unió következő hosszú távú költségvetésére az Európai Parlament. A tagállamok között azonban vita van még a számokról. Brüsszel, Berek Patrícia.
Az uniós parlament 10%-kal növelné a következő hosszú távú költségvetést. A tegnap elfogadott parlamenti állásfoglalás a jelenlegi árakkal számolva több mint 197 milliárd euróval növelné a keretet, és több pénzt szánnának a beruházásokra és a régiók felzárkóztatására. Fenntartanák a közös agrárpolitika finanszírozását is, és növelnék több uniós program, köztük a Horizon Europe és az Erasmus Plus költségvetését. A parlamenti álláspont elutasította a bizottság javaslatának lényegi pontját, a tagállamonkénti egy terv megközelítést. Kiállt a határozata mellett, hogy a jogállamiság tiszteletben tartása feltételeken legyen az uniós forrásokhoz való hozzáférésnek. A parlament megadóztatná a digitális szolgáltatókat, az online szerencsejátékokat és a kriptovalutákból származó nyereséget. A vitában Pjörlő Szerefin uniós biztos sürgette a mielőbbi megállapodást a 2028-34 közötti pénzügyi keretről. A Parlament Foglalkoztatási és Szociális Bizottsága nevében a DK-s Dobrev Klára úgy foglalt állást, az emberek előbbre valók a profit érdekeknél, ezért a szociáldemokraták több forrást fordítanának minőségi oktatásra, egészségügyi ellátásra és a rászorulók védelmére. A Patrióta frakció nevében felszólaló Gál Kinga azt vetette az Európai Bizottság szemére, hogy miközben többet költ Ukrajna támogatására és a baloldali aktivista hálózatok finanszírozására, addig az agrár támogatásokat csökkentené. A képviselő szerint a jogállamisági feltételek kiterjesztése politikai nyomást gyakorlásra ad lehetőséget, és a tagállami szuverenitást érinti. A parlamenti állásfoglalás a hosszú távú költségvetésről meghatározta a parlament tárgyalási álláspontját, de a tárgyalások ennek alapján a tanáccsal csak akkor kezdődhetnek meg, ha a tagállamok is közös nevezőre jutnak. Ez nem lesz könnyű, a tanácsban erős vita van arról, hogy növelni vagy éppen csökkenteni kellene az unió hosszú távú költségvetését.
Az európai vezetők eddig egységesen léptek fel Orbán Viktor miniszterelnökkel szemben, most azonban megváltozhat a légkör. Erről beszélt Póca István, politikai elemző a Kossuth Rádióban.
Az elemző a Politico cikkére hivatkozva úgy fogalmazott, Orbán Viktor távozásával megszűnt a bűnbak, így már nem lehet őt okolni, ha egy adott kérdésben nem tudnak megegyezni a tagállamok. Póca István kitért arra is, hogy egy új törésvonal alakult ki a német politikusok Friedrich Merz, Ursula von der Leyen és Manfred Weber között.
Nem feltétlenül gondolják ugyanazt a világról, illetve hogy ugye van egy mondás, hogy az ülésponton meghatározza az álláspontomat, ugye Friedrich Merz esetében ez különösen igaz, mert ugye eddig ő úgy tűnt, meg úgy is lépett föl, mint aki az Európai Egységnek a támogatója, meg hát ugye az Európai Bizottságnak a szerepét szeretné hát megerősíteni. Majd amikor ugye, sőt ez már tavaly is előjött ez a probléma, hogy nem feltétlenül értett egyet sok mindenben a bizottsággal, tavaly szeptemberben, de most meg ugye különösen előtt, hogy hát itt változásra lenne szükség a németek szerint is.
Az 1979-es és a 2022-es energiaválságnál is súlyosabb lehet a mostani, fogalmazott az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója.
Pásztor Szabolcs a Kossuth Rádióban elmondta, Németországban 2,7%-os inflációval számolnak az idei évre, a várt GDP növekedést pedig 0,5%-ra csökkentették. Hangsúlyozta, a németek importálják a legtöbb energiát az Európai Unióban, az energiaintenzív ágazatokban pedig 1 millióan dolgoznak. A szektor adja ráadásul a bruttó hozzáadott érték mintegy 17%-át, így a magas energiaár azonnal begyűrűzik a gazdaságba, és ez a magyar piacot is érintheti.
Itt azt érdemes figyelembe venni, hogy az áruexportunknak nagyjából a 24%-a az közvetlenül Németországhoz kötődik. Ennek a 24%-nak meg körülbelül a 32-33%-a az autóiparhoz. Tehát nagyon nagy a kitettség valóban. Szóval, hogyha a német autógyártóknak magasabb energiaárakat kell fizetniük, csökken a versenyképességük, csökken egyébként a pénzügyi mozgásterük, gyakran lehet hallani csődökről is, és egyszerűen kevesebbet fognak rendelni a magyar beszállítóktól.
Irán 3 lépcsős tárgyalási tervet adott át közvetítőknek. Ennek első pontja, hogy az Egyesült Államok és Izrael hagyjon fel a támadásokkal, mert amíg ezt nem teszik meg, addig Irán nem hajlandó tárgyalni a további feltételekről, mondta a Matthias Corvinus kollégium diplomáciai műhelyének vezetője.
Kis Rajmond hozzátette, a nukleáris program lett a 3. tárgyalási pont, a 2. pedig a hormuzi szoros felügyelete. Ezzel kapcsolatban hozzátette, a szoros lezárása nyomán kialakult nehézségek miatt egyre nagyobb a nemzetközi nyomás, hogy az USA tárgyaljon Iránnal.
A hormuzi szoros lett az egész konfliktus méregfoga, hiszen a világ, Izrael, az Amerikai Egyesült Államok úgy gondolta, hogy Irán le tudja zárni. Most nem úgy gondolják, most tudjuk. Most mindannyian tudjuk, hogy le tudja zárni, és ezzel óriási nyomást tud gyakorolni a nemzetközi közösségre, hogy a nemzetközi közösség képviselői gyakoroljanak nyomást Donald Trumpra, ami nem könnyű, hiszen Amerikai Egyesült Államoknak tulajdonképpen a hormuzi szoros nem kell. Van kellő olaj, van kellő gáz is Amerikában, nem is kell importálni, de az egész világnak kell, és ezért fordulnak mindig Donald Trumphoz.
Több mint 170 drónnal támadta Ukrajnát hajnalban az orosz hadsereg.
Bár a rakéták nagy részét az ukrán légvédelem megsemmisítette, a keleti és a déli régiókban, lakóépületekben és infrastruktúrális létesítményekben jelentős károk keletkeztek. Szumi megyében egy nő meghalt és ketten megsebesültek. Harkivból és Odesszából összesen 10 sérültet jelentettek.
Exportálná felesleges fegyvereit Ukrajna, mivel az ország többet gyárt, mint amennyire a hadseregnek szüksége van, közölte az ukrán elnök.
Volodymyr Zelenszky hangsúlyozta ugyanakkor, hogy az ukrán fegyveres erők ellátása mindig elsőbséget élvez. Hozzátette, Ukrajna már több közel-keleti, európai és kaukázusi országgal működik együtt, és az Egyesült Államoknak is tettek javaslatot. Az exportból származó bevételeket Ukrajna védelmére fordítanák.
Felbecsülhetetlen értékűnek és örökkétartónak nevezte az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság kapcsolatait harmadik Károly király a washingtoni kongresszus előtt elmondott beszédében.
A brit uralkodó az aktuál politikai témák között elszántságot és támogatást sürgetett Ukrajna számára, annak érdekében, hogy tartós és igazságos békével lehessen lezárni a 4 éve tartó háborút. A király elítélte az amerikai elnök és más kormányzati tisztviselők elleni szombati támadást. Úgy fogalmazott, az ilyen erőszakos cselekedetek sosem érhetik el céljukat. A brit uralkodói pár az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója alkalmából érkezett a Fehérházba. Harmadik Károly Donald Trump amerikai elnökkel külön is egyeztetett.
Az 1956-os forradalom 70. évfordulója előtt egy nappal, október 22-én nyilvánosságra hozzák és kereshetővé teszik az ügynök akták meglévő iratanyagait, közölte Magyar Péter.
A lendő miniszterelnök bejegyzésében azt írta, az ügyben az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának főigazgatójával Csegergő Bendegúzzal egyeztetett. Magyar Péter hozzátette, vizsgálóbizottságot hoznak létre az 1988 és 2000 közötti privatizáció és spontán privatizáció kapcsán végrehajtott szabadrablás haszonélvezőinek feltárására és az esetleges állambiztonsági és pártállami érintettségük bemutatására.
Újabb magyar rendőri egységek indulnak külföldi szolgálatra a határvédelem erősítésére.
Az Országos Rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint Budapestről 2 rendőr indul Bulgáriába, 15 pedig Szerbiába. Feladatuk a jogellenes határátlépések megelőzése és felderítése. Emellett közreműködnek az embercsempészek és illegális migránsok elfogásában is. A misszióban résztvevő rendőrök munkáját korszerű eszközök segítik. Egyebek mellett terepjárók, éjjellátó készülékek és mobil hőkamera rendszerek.
Nem változtatott az alapkamaton a monetáris tanács, jelentette be a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Varga Mihály elmondta, változatlanul 6,25%-on hagyták a jegybanki alapkamatot és a kamatfolyosó két szélesen változott. Emellett az egynapos betéti kamat 6,25, a hitelkamat 7,25% maradt.
Az MNB elnöke kiemelte, a hazai eszközök kockázati felára csökkent az országgyűlési választások után, amely mögött a többi között az uniós forrásokkal és az euró bevezetéssel kapcsolatos várakozások állnak. Hozzátette, ugyanakkor a kedvező elmozdulások tartóságáról és azok inflációra gyakorolt hatásáról meg kell győződni.
Mindezeket áttekintve a monetáris tanács az alapkamatot 6,25%-on tartotta. A nemzetközi és a hazai fejlemények körültekintő értékelése, valamint az óvatos, türelmes monetáris politikai megközelítés fenntartása indokolt. Az alapkamat mértékéről a továbbiakban is adatvezérelten döntünk.
Az energiaárak emelkedése miatt a szokásostól eltérő módon május 1-e helyett szakaszosan, többnyire a pünkösdi hosszú hétvégén nyit a hazai fürdők többsége.
Teljes kapacitással várhatóan a nyári iskolai szünet kezdetétől, június közepétől várják a kikapcsolódni vágyókat, közölte a Magyar Fürdőszövetség főtitkára. Balogh Zoltán elmondta, hogy országosan átlagosan 10-15%-os drágulás várható a belépőjegyek árainál, de az emelés mértéke fürdőnként eltérő lehet.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé. Tata és Biatorbágy között szakaszos lassulás tapasztalható. A 6-os főúton Pécs határában a Pellérdi elágazásnál gyakorlatoznak. A 203-as kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. A 32-es főúton Szolnok belterületén fának hajtott egy autó, 73-as kilométernél az Abony felé vezető külső sávot lezárták.
Fővárosi információkkal folytatjuk.
Üdvözlöm a hallgatókat. A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Rákóczi úton kifelé, az Asztória után a Szent Király utcánál a buszsávot lezárták. A közelben a Kossuth-Lajos utcában az Erzsébet híd felé a Ferenciek tere előtt vízvezetéket javítanak, itt továbbra is csak egy sáv járható, a Városház utcában nem lehet behajtani. Reggel óta torlódásra kell készülni a Tököli úton és a Kerepesi úton befelé a Baross tér előtt és tovább a Rákóczi úton végig. Siling Zsolt, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett többnyire napos idő valószínű. Kisebb eső, zápor délnyugaton fordulhat elő. A szél megerősödik, estétől helyenként viharossá fokozódik. Délután 12-18, késő este 6-13 fok valószínű.
Kedves hallgatóink, a krónika véget ért. A szerkesztő Kubicsek István, a hírszerkesztő Fehérvári Petra és a technikai munkatársak Sór Zoltán és Bényi Csaba nevében is köszöni figyelmüket Beslin Bettina és Ciprusz Éva. Viszont hallásra délben.
Műsorajánlat. A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
Lovak bértartásával kezdődött, mára pedig 7 saját lóval és 10 tehénnel gazdálkodik az agrármérnök házaspár Székelyszabaron a Boróka Majorban. Fő tevékenységük a tejgazdálkodás, amiből kiváló túrót, sajtokat és joghurtot készítenek.
A hely. Riportműsor ma délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja önöket a műsorvezető Burkert Rudolf.
Én is író szeretnék lenni, mint te. És gondoltam, első lépésként jelentkeznék az író tanfolyamodba.
Egy regényben a szereplők karakterek, akik életre kelnek.
Életre kelnek.
Ha elég sokat tud róluk az író.
De én semmit sem tudok anyáról.
Akkor kutatnak kell.
Szóval, hogyha többet nem tudok anyáról, akkor életre kell.
Véletlenül írtam egy könyvet. Május 3-án 21 órakor a Dunán.
Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Bak Anita.
2:11. Mielőtt egészségügyi ellátást kapunk, jogos érdekünk a tájékoztatás, na meg a tájékozódás, hogy értsük és nyugodt lelkiismerettel kezdjük meg a kezelést. De mit tehetünk vajon abban az esetben, ha túlságosan jogi a nyelvezet, ha a garanciát nem találjuk meg a beteg tájékoztatóban, csak a lehetséges szövődményeket, komplikációkat és vészforgatókönyveket. Egy a neve elhallgatását kérő panaszosunk ugyan mindenre kiterjedő tájékoztatást kapott egy fogászati kezelés előtt, de ettől annyira megijedt, hogy kis hián elállt a kezelés igénybevételétől. A szerkesztő Belényi Barbara beszélgetett vele.
Azt mondta, hogy egy banális fogászati kezeléssel indult az ön története. Pontosan mi történt?
Elkezdett az egyik fogam fájni, egyre jobban gondoltam, hogy utána nézek, milyen fogászati kezelések vannak. Találtam az interneten egy kupont magánorvosi rendelőben. Nagyon megörültem, hiszen az adott árakhoz képest jóval olcsóbb volt. Be is jelentkeztem, csináltak egy panorámaröntgent, ami alapján kiderült, hogy lyukas a fogam, tehát kezelni kell. Kaptam egy új időpontot délelőtre. A munkahelyemen kivettem szabadságot, mert a fájdalom egyre elviselhetetlenebb lett. Megérkeztem. Innentől indult az, amit nem kívánok senkinek. Kezelés előtt 10 perccel körülbelül a kezembe nyomtak egy ilyen betegtájékoztató nyilatkozatot, amit persze máshol is szokott kapni az ember, de amikor elkezdtem belemélyedni, na onnantól kezdve kivert a víz, mert ez egy körülbelül 4 oldalas dokumentum, amiben mindent leírnak, azt is, hogyha bármilyen anyagot alkalmaznak ezen kezelés során, és az allergiát vált ki, akkor meghalhatok, ha megfúrják a fogamat és az ideget eltalálják, akkor az végzetes kimenetű lehet, de ez mind ilyen bigfa nyelven.
Jogász nyelven?
Nekem nehezen érthető nyelven volt, nem olyan, mint amikor az ember az újságot elővesz és a híreket olvassa. Jogi és szakmai nyelven a végzetes kimenetet halálos kimenetű lehet, de egy fog tömésről beszélünk, és ebbe kéne nekem beleegyezni.
Akkor ez nem csak egy információ volt, egy beteg tájékoztató, hanem egyben feltétel is volt, hogy aláírja?
Addig nem kapom meg a kezelést, amíg ezt nem írom alá. Ezt a ott lévő kezelőorvos mondta, ennélkül nem tudja megkezdeni ezt a kezelést, és ez náluk egy rutinszerű eljárás, ezt mindenki megkapja, átolvassa, aláírja. Úgyhogy én kérdeztem, hogy szeretném ezt egy jogász ismerősömnek elküldeni gyorsan, nézze át, van-e benne olyasmi, ami, hogyha engem ott most már ezek után baleset ér, milyen kártérítéssel tudnék élni. Erre azt a választ kaptam, hogy ez a dokumentum nem kiadható, csak aláírás után kapom meg, ami szerintem nonsense. Én egy szolgáltatást veszek igénybe, mint a magánszemély, ilyenkor szerintem igenis jogom van, mielőtt bármit aláírok, én nem vagyok jogász, nem értem, akkor egy olyan emberhez fordulok, aki ezt érti, elmagyarázza nekem, és akkor utána megnyugszom, és úgy indulok neki a kezelésnek.
Mi az, amitől leginkább tartott?
Szó szerint nem tudom idézni, ami így megmaradt bennem, az a fej és nyaki régióban kialakuló gyulladások vezethetnek halálos vagy végzetes kimenetelű eseményhez. Nem tudom, hogy ennek mekkora az esélye, véletlenül nagyon pici. Hát, ahhoz tudom hasonlítani, hogy kilépünk a házból az utcára, akkor fejünkre esett egy tégla. Ennek is nagyon kicsi az esélye, de hát nem írunk alá papírokat minden nap, hogy én kiléptem az utcára.
Végül vállalta a kezelést?
Vállaltam a kezelést, mert kellett a kezelés. Másrészt volt már fogtömésem, tudtam, hogy milyen. Ráadásul a doktornő is megnyugtatott, nem szokott ilyen történni.
A nyilatkozatban belefoglalták azt is, hogy mi az orvosnak a felelőssége?
Elég értetlenül álltam ott, amikor olyanokat mondtak, hogy jogi értelemben erre a fogászati kezelésre garancia nem adható. De ezek szerint ez azt jelenti, hogy ha bármi történik a beavatkozás során, arra nincs garancia. Ez körülbelül a kezelőorvost vagy az intézményt védi, és a beteg jogaimról mondok le. Ilyenek voltak beleírva, hogy eljárnak a szakmai irányelveknek, meg a protokollnak megfelelően, de garanciát nem vállalnak. Akkor ez a kettő hogy összeegyeztethető?
Erre a kérdésre próbálunk meg legelőször válaszolni, hogy hogy is egyeztethető össze az, hogy nagyon sok részlet kiterjed arra, hogy mi romolhat el, de az meg nem nagyon derül ki, hogy egy szolgáltatás, mert végül is ez egy szolgáltatás, mit tesz meg az ellátottért. Állandó jogi szakértőnket, dr. Kator Zoltán ügyvédet köszöntöm a stúdióban, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Az ugye kiderült ebből a beszélgetésből, hogy ez tulajdonképpen egy beleegyező nyilatkozat, tehát nem egy beteg tájékoztató, hanem egy beleegyező nyilatkozat, amennyiben nincs aláírás a nyilatkozat végén, akkor a kezelés nem kezdődik meg. Na most abban a helyzetben, amikor ott állunk, ülünk, fájó foggal kiszolgáltatottan, el tudjuk képzelni, hogy ez egy mekkora teher tud lenni. Az a döntéshelyzetünk van, hogy most belemegyünk így, vagy elkezdünk keresni egy másik megoldást, ki tudja, hogy milyen időkorláttal.
Ez így van, és ugye itt több olyan kifejezés is elhangzik ma, amit talán a hallgató fülének idegen, vagy nem a szokásos magyar nyelv szerinti fordulat, de ugye ez a tájékozott beleegyezés, ez az első ilyen. Tehát gyakorlatilag ahhoz, hogy egy egészségügyi szolgáltatást nyújtsanak számomra, a jogi szempontból onnan kell kiindulnunk, hogy az önrendelkezési jogról beszélünk. Ami egy alkotmányos alapjog, és nagyon messzire vezet, tulajdonképpen a kiinduló pontja a személyiségi jogokra vonatkozó jogainknak és annak a rendszerének, és ebben az esetben is arról van szó, hogy tájékoztatnak bennünket mindenről, ami kockázat lehet. És szokásomhoz híven azért három jogszabályra felhívnám a figyelmet, akit, hogyha jobban érdekel, vagy jobban szeretne utána menni a témakörnek. De nyilván az egészségügyről szóló 1997. évi 154-es törvény az első, a PTK szokás szerint, ami ugye egy jelentős rész, illetve az úgynevezett integrált jogvédelmi szolgálatról szóló kormányrendelet, ami a betegjogi képviselők tevékenységét szabályozza.
A beszélgetésből az kiderült, hogy ez a példa egy magánorvosi ellátásban történt. És ha a saját példáinkat, korábbi tapasztalatainkat fölidézzük, akkor az nagyon gyorsan ki fog derülni, hogy azért, ha állami ellátásban fordulunk segítségért, akkor nem mindig kapunk ilyen szerződésszerű tájékoztatást. A magánrendelőkben sem feltétlenül egyformán kapunk szerződésszerű tájékoztatást, van, ahol rövidebb vagy hosszabb ez a szöveg. Fontos az, hogy állami intézményben vagyunk, vagy magánellátásban másféle szabályok, másféle garanciák fognak fölmerülni?
Ez egyáltalán nem fontos. Tehát egészségügyi szolgáltatást vesz igénybe a beteg, a kezelt ezekben az esetekben. Tehát maga a státusz, azt mondanám, hogy irreleváns. Ugye az egészségügyi szolgáltató fogalmát ez a bizonyos egészségügyről szóló törvény meghatározza, amelyik azt mondja, hogy tulajdoni formától és fenntartótól függetlenül működési engedély alapján működik az ilyen szolgáltató, amelynek tehát joga van ilyen szolgáltatást nyújtani. Ez lehet egyéni egészségügyi vállalkozó, jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet, tehát maga a forma tulajdonképpen nem jelentős, nem bír jogi relevanciával. Nyilván más szempontokból igen, de ebből a kérdésből nem. Tehát ebből a szempontból nem.
Hallgatók azt írja SMS-ben, hogy ő egy állami ellátásban, vagy állami ellátási keretben működő kórházban járt, ahol a kezébe nyomtak egy beleegyező nyilatkozatot. Jó szokása szerint végig akarta olvasni, ez 3-4 oldalt tett ki. A személyzet pedig elég idegesen odafordult, hogy erre nincs idő, tehát hogyha tényleg végig akarja olvasni, akkor fáradjon ki, és akkor addig ellátnak valaki mást. Ez egy életszerű helyzet. Kapunk egy papírt, végig akarjuk-e olvasni, vagy nem. Ön nyilván arra biztat mindenkit, hogy olvassa végig.
Minden kérdésben mindig és mindenkor.
És akkor ennek meg ilyen következményei lehetnek, hogy kellemetlenül érezhetjük magunkat. Fontos, hogy végigolvassuk, fontos, hogy aláírjuk, tudjuk, hogy mit írtunk alá, akár állami ellátásban, akár magánellátásban.
Hát először is én sem mindig értem, hogy mit írok alá adott esetben egy konkrét egészségügyi szolgáltatásnál. Vélhetően nem a jogi részét nem értem, hanem az egészségügyit. Tehát ugye itt ez egy összetett probléma, és adott esetben kérdezek az orvostól, megkérdezem, hogy milyen alternatív megoldás lehetséges, a különböző kezelési módoknak, tehát van olyan betegség, teljesen laikus vagyok az orvoslásban értelemszerűen, amit 10-12 féleképpen lehet például műtétet is elvégezni, különböző műtéti technikákkal. Tehát, hogy melyiket választjuk, hogy az adott orvos melyikben rutinos. Tehát ezeket nem lehet csak konkrétan megválaszolni és kezelni az adott szituációban. Tehát itt nem arról van szó, illetve nem csak arról van szó, hogy én beleegyezek egy kezelésbe, hogy hozzájárulok ahhoz, hogy az én testemmel csináljanak valamit, és akkor a mentális betegségeket ebben a pillanatban most el is felejtettük. Tehát itt nem csak erről van szó, hanem még egyszer tájékozott beleegyezésről van szó, ami azt jelenti, hogy én, mint cselekvőképes beteg, felnőtt, meg tudom hozni a saját döntésemet, hogy én ezt a kezelést most akkor szeretném, vagy nem szeretném. Érdekemben áll, vagy nem áll érdekemben.
Elhangzott a bejátszásban, hogy a szerződést szerette volna egy harmadik félnek, itt egy jogi segítségnyújtó merült föl megmutatni, és hogy ezt nem fogadták jól az ellátók, vagy az ellátásra éppen jelentkezők. Ha ilyesmivel találkozunk, akkor milyen megoldást javasol? Nem mutathatjuk, meg nem vihetjük haza valóban?
Dehogy nem. Sőt, ezt előre el lehet kérni, tehát az áttanulmányozás, most egy nagyon durva párhuzamos példát mondok, ma már jogszabály garantálja azt, hogy bankkölcsön esetén a banknak, ugye nyilván a devizahiteles problémák miatt előre kötelező elküldeni. Magyarul a bank dokumentálja, hogy legalább x nappal előtte megkapta a potenciális szerződő a szerződési feltételeket, ezt még egyszer rögzíti elektronikusan, nem is írhat alá a bank, ha ez nem történt meg. Hogy aztán elolvassa a kuncsaft, vagy nem olvassa el a kuncsaft, hogy mi történik, az már tényleg a potenciális szerződőpartner felelőssége. Én igazán nem szeretnék fogadatlan prókátor lenni, de ezt például meg lehetne fontolni az egészségügyben is, mert ez egy transzparenciát nyújt, és még egyszer, nem biztos, hogy jogásszal kell ezekben az esetekben konzultálni, hiszen csodák ebben a történetben nincsenek. Nyilván van, amit nem biztos biztos, hogy elsőre megért az ember, de én azt mondom, hogy a legjobb esetben 60-40, de inkább 70-30, és az orvoslás, tehát az egészségügy javára a nagyobb szám ezekben az ügyekben.
A hallgatóink egyike figyelmeztet engem, hogy állami ellátásban mondjuk altatás előtt is többféle dologba kell beleegyezni, vagy legalább átolvasni, hogy milyen kockázatokat vállalunk az altatás során. Dr. Kator Zoltán pedig hevesen bólogat itt a stúdióban, szóval, hogy tényleg lehet ilyen helyzetekkel találkozni. Na most itt az adott példánál, a fogorvosi rendelős témaindító példánknál, ugye az hangzott el, hogy jogi értelemben garanciát nem vállal a rendelő, de a protokollnak megfelelően jár el. Ez tulajdonképpen mit is jelent?
Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy a protokoll az egyes egészségügyi kezelések szempontjából kötelező. Tehát az orvosnak gyakorlatilag fogja a kezét az a testület, amelyik szakterületenként leírja, hogy mire kell odafigyelni, hogy kell eljárni, milyen tünetnél, milyen következményeknél mit tegyen. De ez egy rugalmas kötelezettség. Ez azt jelenti, hogy az orvos a maga szakmai felelősségével ettől a protokolltól a konkrét szituáció érdekében, ami felléphet, eltérhet. Csak ezt utóbb szakmailag meg kell tudnia védeni, hogyha valami probléma történik. Jogi szempontból az orvoslás megbízási szerződés típus, ez mit jelent? Gondossági kötelmet. Ez azt jelenti, hogy a lehető leggondosabban kell eljárni. Az ügyvédnek is így kell egyébként eljárnia. Tehát magyarul az orvos nem tudja garantálni, és itt válaszolnék az alapkérdésre, hogy ez el ne maradjon, nem tudom az eredményt garantálni. Az, hogy én a tárgyalóteremben küzdök, mint oroszlán, az nem jelenti azt, hogy a pert végül meg fogom nyerni. Próbálom az ügyfelem igazát érvényesíteni. Az orvos küzd a műtőben, küzd az ellátóhelységben a beteg egészségének a visszaállításáért, vagy sikeres lesz, vagy nem lesz sikeres. Tehát innentől kezdve neki ez a kötelezettsége, és az is kötelezettsége, hogy a felmerülő kockázatokról tájékoztassa a beteget. Most ezt a tájékoztatást vagy lehet nagyon negligálni, vagy lehet nagyon túlzásba vinni. Nyilván ízlés kérdése, hogy itt hol a határ.
Záró kérdést kell föltegyek, mert az időnk elfogyott. Ön, amikor ezt a példát végighallgatta, nem érezte úgy, hogy ez egy egyoldalú szerződés? Mert tulajdonképpen ugye a dilemmája a hallgatónknak, a panaszosnak ez volt, hogy ő ugyan alávetette magát, és egy fogtömésről van szó, és merte remélni a legjobbakat a gondviseléstől, de mégiscsak aláírt egy olyan szerződést, amit nem jó érzéssel tett meg.
Na most, hogy mikor és milyen körülmények között tehetem ezt a beleegyező nyilatkozatot, ezt az egészségügyi törvény szigorúan szabályozza. Ígértem szakkifejezést, viszonylag kevés volt, azért egyet még bevetnék, ez az invazív kezelés. Most ebben az esetben ugye, amikor testbe hatolóan kezelnek, akár egy metszéssel, bármi mással, ilyenkor kötelező az írásbeli nyilatkozat, ugye ez néha elmarad, néha nem. De minden esetre... Az, hogy rossz érzéssel írok alá valamit, amit nem értek, az teljesen érthető. A legnagyobb probléma a konkrét esetben ez volt. A másik pedig, hogy nem súlyozták neki eléggé. De. Ugye azt mondtam az előbb, hogy mindegy, hogy állami vagy magánszolgáltatás. Egyet ne felejtsünk el. Az állami szolgáltatásnál sok évtizedes múltra visszamenőleg feltételezzük, hogy minden rendben van, hiszen az állam, mint monstrum, ott van mögöttünk. Megszoktuk, hogy az van. A magán még mindig egy picit különleges, bár a számok ezt nem támasztják alá, teszem hozzá. Most ehhez képest azt mondjuk, hogy az állam lehet, hogy alacsonyabb színvonalon, de legalább megbízhatóan nem igaz, amit mondok, de ez a pszichés hozzáállásunk. A másik fél viszont mit csinál? Miután a magánszférából jön, iszonyatosan beszeretné magát biztosítani, mert főleg Nyugat-Európában, de Amerikában meg pláne az úgynevezett sérelemdíjas, tehát kártérítési típusú jogkövetkezmények nagyon magasak. Tehát mi történik? Az állam azt mondja, hogyha hibázok, majd az állam kifizeti, nem az orvos. Lesznek következmények az orvosra, és még bűncselekmény is lehet adott esetben. Ugye egy szigorú szabályszegés, foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés, de a magánszféra mit csinál? Ír egy 1000 oldalas szerződést, nyilván eltúlozva. Miért? Hogy minden alól megpróbáljon kimenteni és mindenre tájékoztatást adni.
Hogyha szeretnének még részleteket olvasni, akkor az egészségvonal.gov.hu oldalat próbáljuk, vagy tudjuk önöknek ajánlani, de remélem, hogy a beszélgetésben megválaszoltunk jó néhány kérdést. A mediaclick.hu oldalán visszahallgatható ez is. Köszönöm, hogy itt volt, és egy hét múlva is számítunk a munkájára.
Köszönöm én is a lehetőséget, további szép napot mindenkinek.
Á. állandó jogi szakértőnket, dr. Kator Zoltán ügyvédet hallották. 10:53, hírek következnek. A Krónika mikrofonjánál Beslin Bettina.
Jó napot kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. Az uniós források hazahozataláról egyeztet ma Magyar Péter az Európai Bizottság elnökével. A leendő kormányfő Brüsszelben találkozik Ursula von der Leyennel. Magyar Péter a délutáni tárgyalást követően este 6 órakor António Costával, az Európai Tanács elnökével is egyeztet. A hétvégén a tiszta kormány több miniszterjelöltje szintén az unió központjában tárgyalt a testület képviselőivel. Megkezdődött az átadás átvétel a Honvédelmi Minisztériumban, erről számolt be Ruszin Szendi Romulus. A leendő tárcavezető közölte, a szakmai delegáltak már dolgoznak, de a jelenlegi tárcavezető eddig sem adott személyes tájékoztatást a minisztérium helyzetéről. Szalai Bovronicki Kristóf erre a feladatra a közigazgatási államtitkárt jelölte ki, tette hozzá. Belőttek egy solymári óvodába a nyitott ablakon keresztül tegnap. Senki sem sérült, megközölte a solymári polgármesteri hivatal Facebook oldalán. A lövedék áttörte a lehúzott redőnyt, majd a falról a földre esett. A feltételezett elkövetőt előállították. A rendőrség egyelőre nem közölte, milyen fegyverből származott a töltény, és mi lehetett az indíték. Vádat emelt az ügyészség a győri gázoló ellen. A férfi februárban sportkocsijával gyorshajtás miatt megcsúszott, átsodródott a szemköztisába, majd elütött egy idős nőt, aki a helyszínen meghalt. A sofőr és a várandós élettársa könnyebben megsérült. Az ügyészség halálos közúti baleset gondatlan okozása miatt végrehajtandó szabadságvesztés kiszabását indítványozta. Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett többnyire napos idő valószínű, kisebb eső zápor délnyugaton fordulhat elő. A szél megerősödik, délután 12-18, késő este 6-13 fok valószínű.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Május 3-án, anyák napján, mondj köszönetet az édesanyáknak egy kedves ajándékkal. Most csütörtöktől szerdáig a 9 szálas tulipán csokor, vagy a 13 szálas rózsacsokor csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
Világhírű vendégművészek a MÁV Szimfonikus Zenekar új évadában. A 2026-27-es hangversenybérletek már elérhetők a mavzenekar.hu oldalon. Válogassanak gazdag kínálatunkból. Ünnepeljük együtt a klasszikus zene sokszínűségét május 10-én este 6 órakor az Open Day ingyenes koncerten a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében. Vezényel Farkas Róbert. Éljék át a zene örömét a MÁV szimfonikusokkal.
Reklámot hallottak. Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Bak Anita.
A tánc egyszerre kultúra és sport, ami edzi a testet és a lelket is ápolja. És ma már szinte minden településen van is néptánc együttes, mely többnyire már gyermekkortól oktatja a táncot. De mit tehetnek azok a felnőttek, akik ebből a korszakból kimaradtak, vagy erről az időszakról lemaradtak, mégis úgy döntenek, hogy szeretnének táncolni, méghozzá örömből, és mozgásra is vágynak. Vajon hogyan lehet a néptáncból ízelítőt kapni? Gergó Judit riportja a Szombathelyen készült, mindenféle kötöttség nélkül tanulnak ott táncolni emberek.
Szombathelyen vagyunk az MMK egyik próbatermében, mégpedig néptánc próbán vagyunk. De nem a Zumbereszka táncegyüttesnek a profi próbáján, hanem egészen különös, hogyha én körülnézek, akkor itt idős hölgyek és urak vannak, akiket én azért nem ismerek a néptánc mozgalomból. Miről van itt most szó, Csollány Csaba néptáncoktató?
Mi a feleségemmel felnőtt tánc képzést tartunk, vagy oktatást. Az a lényeg, hogy olyan emberek járjanak hozzánk, akik szeretik a táncot, meg ezt a formát.
Ez azt jelenti, hogy ők nem tanultak gyerekként néptáncot, vagy nem táncoltak soha?
a táncegyüttesben, csak úgy jönnek?
Igen, pontosan ezt jelenti. Meghirdettük ezt a képzési formát, és jöttek az emberek, mert úgy látom, hogy van egy olyan réteg, aki szeretett volna valamikor táncolni, látta is ezt a táncot, idősebb fejjel kipróbálják ezt az egészet, úgyhogy nagyon megtisztelő, hogy ilyen emberek járnak hozzánk.
Pothár László.
Berg Katalin.
Házas pár, ugye, ha jól tudom, és én azt hiszem, hogy azért az elmúlt években, évtizedekben én önöket nagyon sokat láttam táncházban. Ide most hogyan kerültek?
Úgy kerültünk ide, hogy valóban nagyon szeretünk táncházba járni, de hogy ott a megfelelő zenére jó táncot járjunk, azt meg is kell tanulni, és ezeket a táncokat sajátítjuk el itt Csabinál.
Soha nem volt vágy arra, hogy táncegyüttesben táncoljanak?
Nem, igazából ezt a részét szeretjük, szórakozni szerettünk a néptánccal, kikapcsolódunk vele.
Mennyire jelent ez egyfajta kulturális közösséget, vagy mennyiben pótol például egy edzőtermi edzést? Mi a cél?
Hát nagyban, tehát hogy itt úgy el lehet fáradni, hogy szerintem az egyik legjobb ilyen zsírégetés, meg aeróbik, meg minden. És hogy ebbe az a jó, hogy a saját kultúránkat csináljuk ezzel, hogy közben kulturálisan is épülünk azért, meg azért közösség is kialakul. A cél az, hogy jól érzik magunkat, meg hogy mondjuk egy táncházba föl tudjunk állni. Tehát hogy ne csak nézzük a jó zenét, hanem mi is tudjunk részt venni ezekben.
Somogyi Petra vagyok.
És te egészen fiatal vagy, az ember azt gondolná, hogy egy ilyen fiatal lány mondjuk egy táncegyüttesben táncol. Miért itt vagy?
Korábban még nem táncoltam az egyetemen egy évet más műfajban, de hát egész régóta érdekel egyébként, úgyhogy amint megtudtam, hogy itt a szomszédban van lehetőségre, jöttem.
Mi ebben a jó?
A közösség is, a tánc is maga, a lendület, ilyenkor például óráról jövök, és kicsit kikapcsolódok is.
Az nem okoz neked gondot, hogyha itt körülnézek, akkor hát jóval idősebbek vannak?
Nem, abszolút nem. Egyébként más alkalmakon szokott más fiatal is lenni, úgyhogy nem mindig én vagyok egyedül.
Jól kijössz az idősebbekkel is?
Szerintem igen.
Mozdulat kell, nem kell kérdékesi csárdást csinálni, és a mozdulatnál minden gépszerelem a
Falkoni Nagy Zsuzsanna.
Ön nem egészen abból a megfontolásból jár ide, mint a többiek.
Nem, én 20 éves korom körül abba hagytam a táncot. Tánccal nem szakadt meg a kapcsolatom, tehát a táncházak, a különböző táncos műsorok, és közben felneveltem két gyereket. Nagyobb fiam, hogy táncol is egy együttesben, és most itt el az életem az az időszak, hogy ja, Szentgotthárdban lakom, tehát én onnét jövök minden ilyen alkalommal.
Szombathelyre, Szentgotthárdról.
Igen. Uh-huh. Viszont ez a két óra, ez belefér, ez feltöltődés, ez kikapcsolódás, ez minden, ez nagyon fontos. Tehát nekem a tánc az mindig is az életem része volt.
Ez egy életforma.
Igen.
Mit lehet nekik tanítani? Mi vasiak vagyunk. Mivel Vas megyében van ez a képzés, mi vasi táncokat szoktunk nekik tanítani. Meg olyan táncokat, amit erdélyi táncok, amit a táncos közösség nagyon szeret. Valami egyszerű, forgatós jellegű, karakterű táncokat szoktunk.
A legtöbb ember, aki táncolni jár, az valamilyen módon azért vágyik arra, hogy fellépése legyen. Ők is így vannak ezzel?
Nekünk nincsenek fellépéseink, nem is azért csináljuk ezt az egészet, hanem valamilyen részt megtanítani ebből a kultúrából, valamit átadni. Nem beszélve a közösségi élményről is, tudjuk, hogy nem könnyű ezt az egészet ilyen idősen elkezdeni, de a lelkesedés az van, és az a fő.
A lelkesedés, talán ez a kulcs a motivációhoz. A Tánc Világnapján hallgattuk meg Gergő Judit Szombathelyen készült riportját, a stúdióba pedig két vendégünk érkezett. Redő Júliát köszöntöm elsőként, táncpedagógust, a Hagyományok Házának munkatársát. Jó napot kívánok!
Jó napot, üdvözlöm a hallgatókat!
A néptánc világából, ha szabad itt rögtön elkezdeni a táncvilágát, nem is tudom, szektorokval vagy szférákra bontani. Győri Zelencsuk Tíme, a párkapcsolat gazdagító táncpedagógus pedig a társas táncvilágából érkezik. Jó napot kívánok önnek is!
Szeretettel köszöntök mindenkit!
És akkor hát a baletteseket, balettosokat pedig emlegetjük majd, azt hiszem, hogy rálátása mindkettőjüknek van arra a világra is, bár azt hiszem talán az a legzártabb világ, amiben egy utólag kicsit nehezebb már kapcsolódni felnőttként, mert az sem lehetetlen, hallunk ilyesmiről is azért. Hát szeretettel köszöntjük önöket a Tánc Világnapján, hogy táncról nem csak ma érdemes beszélni, az persze nem kérdés, de ragadjuk meg ezt az alkalmat arra, hogy beszéljünk arról, hogy miért is jó táncolni. Vissza tudnak még emlékezni, hogy az önök életében ez mikor kezdődött, hogy kezdődött?
Hát nekem egész pici koromtól nyúztam édesanyámékat, hogy ritmikus gimnasztikára írassanak be, mint annyi kislányt, még óvodás koromban, de az igazi életfordító alkalom az 7 éves koromban volt, amikor az éppen napokban meghalt Csebő Ferenc és Halmos Béla táncházába, a Kassák klubba elmentünk.
Sikerült elkeverednie oda?
Igen,
hát
igen,
ott kezdtük. Hiszem, hogy egy életre megfertőződött.
Igen, 7 éves voltam, emlékszem, hétfői nap volt, amikor így találkoztunk ezzel, Timár Sándor volt akkor a balettintézet vezetője, a néptáncok mestie, és az ő egyik próbájára kukkantottunk be véletlen a Marci Bányi művelődési házba, és ott kérdeztük meg, hogy fú, hol lehet ezt megtanulni, mert teljesen elvarázsolt bennünket, és ők ajánlották a Kassák klubot, a Sebőék táncházát, és eleinte a szüleim csak így a gyerek táncházra vittek el engem, de aztán látták, ahogy ott pihentünk a táncház végén, szárítkoztunk, hogy hát utána van felnőtt táncház is, és ők 30 valahány évesen
beálltak,
és utána már csak oda jártak, és végül
tisztelet.
Is igazából nekem az volt a csoda benne, hogy láttam a szüleimet felszabadultan, fesztelenül, boldogan egymással mulatni, és láttam azt a közösséget, a felnőttek közösségét, akik így együtt voltak ebbe az egészbe, tanultak felnőtt létükre, és énekeltek, és táncoltak.
Redő Júlia táncpedagógus válaszolt a kérdésre. Hadd osszam meg az én sorsfordítónak számító életeseményemet. Nagyon nagy erőket kellett megmozgatnom, hogy az általános iskola vége felé járva egy társas tánc tanfolyamot megszervezzek azon a 7000 fős településen, ahol felnőnöm sikerült. Akkor talán még 9 volt, most már 7. Elértük, hogy egy táncpedagógus kilométereket utazzon minden héten, és végigcsináltunk egy tanfolyamot, ahol 6 félébe belekóstoltunk, ahogy ez klasszikus módon szerintem lenni szokott. És az úgynevezett vizsgán engem a tánctanár egyszer csak megtáncoltatott, és akkor azt éreztem, hogy hát amit eddig csináltunk, az nem számít, az csak valami botladozás volt, valaminek a kezdete. De hát én aztán persze nem lettem profi táncos, meg nem ebből élek, mint látjuk, hogy halljuk. De hát itt most Győri Zerencsuk témára aktívan nézek, hogy itt a bekapcsolódás esélye és lehetősége. Az ön életében hogy történt, meg hogy az önhöz járó pároknál hogy történik?
Én vagyok az élő példa, hogy nem csak 3 évesen vagy 6 évesen lehet elkezdeni ezt a műfajt. Én magam gyerekkoromban nagyon sokat táncoltam, de én a zenével kezdtem először komolyan foglalkozni, így ez kitöltötte a napjaimat. És igazság szerint minden nap táncoltam otthon. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a macskák zenéjére a fotelekről gurultam le a szőnyegre, a szőnyegről föl a kanapéra, forogtam, ugrottam, és mindezt a lelkemből tettem. Tehát ez volt a beindító fonál, tulajdonképpen a zenéből indultam el. És én csak 18 évesen döntöttem el, hogy ezt nagyon komolyan fogom tanulni. A Szalagavatóbálon volt a fordulópont, ahol én fejeztem be a félbehagyott keringőt, és gyakorlatilag egy koreografálással indult a történet, és nagyon nagy szerelem lett belőle.
Na most, ha valaki úgy táncol, mint ahogyan a Nappaliban, az is tánc.
Sőt,
ezt mondjuk ki. Tehát,
sőt, mondjuk
lehet ösztönből, koreográfia nélkül, tudás nélkül, abszolút tánc.
Mindenfajta érzelmet kicsatornázhatunk bele, egészen nyugodtan mindenkit bátorítok. Ma legyen ennek a napja, hogy otthon, takarítás közben, vagy éppen nem tudom, két mosogatás között úgy lejtsünk a konyhaasztaltól a mosogatóig, hogy közben szóljon a kedvenc zenénk.
Hogyha valaki mégis úgy dönt, hogy bekapcsolódik egy közösségbe, akkor mit mérlegeljen, amikor mondjuk azon gondolkodik, hogy hát persze, hogy mi az elérhető, az egy lehetséges választ adhat, vagy szűkíthet, de hogyha bármi elérhető, kinek való a néptánc, kinek való a társastánc, hogy válasszunk?
Én azt gondolom, nagyon fontos a cél. Mi a célunk azzal, hogy táncolunk? Én magam azt a területét tudom ennek a dolognak közelebbről nézni, és picit jobban látni, tisztában látni, amikor egy házasságban a feleség és a férj közötti közeledésnek ez egy gyönyörű módja lehet. Tehát ha valakinek ez a célja, hogy megélje a mindennapokban a kapcsolódás gyönyörűségét, és ne hagyja a szenvedélyt elveszni, akkor annak nagyon-nagyon ajánlom, hogy foglalkozzon ezzel a részével.
A tánccal, és arra jó a társas tánc.
Abszolút. Sőt, a táncrandi pedig kiváló.
Táncrandi. Oké, tanulok kifejezéseket ma. Júlia, a néptánc.
A néptánc egy nagyon közösségi műfaj. Szóval amikor élő zenére tulajdonképpen nagyon egyszerű, könnyen megtanulható, és közben hosszú idők alatt igazán mélyíthető és finomítható a tánc, a néptánc. Hogyha valaki csak úgy gondol egyet, akár kicsi korába elviszik a szülei tényleg, tehát ilyen ringató ölbéli babákat is visznek már táncházakba, külön táncházak vannak nekik, kamaszkorúaknak is ugyanígy. Nagyon jó táncházak vannak a Fonóba például, ahol maguk a zenészek is kamaszok, és akár 70 éves tanítványaim is voltak, szóval bármilyen korba el lehet kezdeni, és a táncház maga egy olyan hely, ahol az élő zenére elől táncolnak, akik ismerik, tudják a táncot, és az ember rögtön egy hangulatba tud belekerülni. Hátul pedig a tánctanárok tanítják azokat, akik nem ismerik, akár egyedül is el lehet jönni, mert mindig a tánctanítás során párcseréket használunk, és így oda lehet kerülni olyanokhoz, akikkel aztán utána megérezzük, hogy ahogy a falusiak mondják, talál a lépés, és akkor ő vele aztán utána a szabad táncba is be lehet kapcsolódni.
Na jó, hát más terveim voltak, kérdésgyanánt, de akkor most, ha már Júlia ezt ilyen szépen kimondta, hogy talál a lépés, hogy ezt így a falusiaktól megtanulta, hogy talál a lépés, hogy talál a lépés? Tehát itt azért a táncvilágából ismerünk számos olyan történetet, ahol annyira talált a lépés, hogy két ember egy életet le tud egymással élni. Most itt, ha a tímia munkásságát követem, akkor ő arra tette föl a szakmai életútját, hogy a az elcsúszó lépéseket próbálja egy kicsit helyre tenni. Hogy tud a tánc abban segíteni, hogy kapcsolódni tudjunk egymáshoz?
Én magam azt tapasztalom, hogy jobban, mint amikor a szavak útján próbálunk kommunikálni. Könnyebb. Ugyanis szavakkal nagyon könnyű vakvágányra tévedni. Játszmákba belecsúszni. Nem is megyek bele nagyon mélyen, de hozott minták alapján tudattalanul is, tehát nem szándékos módon. Viszont a mozdulat az nem hazudik. A test az nem tud hamisan szólni. Rögtön elárul mindent. Nem képes vetíteni. Tehát az nagyon őszinte. Egy ölelésben rengeteg olyan érzést ki tudunk fejezni, amit szavakban nem tudnánk kifejezni. És hogyha ezekben össze tudunk találkozni, ez az én hivatásom, hogy segítsek ezeknek a rezgéseknek összerezdülni, akkor a mozdulatban megszületik a harmónia, és adott esetben egy nehéz élethelyzetből is szebb és könnyebb a kibontakozás a nehézségekből is.
Az én családomban az édesanyám generációjából sajnos kikopott az, hogy táncolni jártak volna. A nagymamám viszont előszeretettel mesélt lánykorából olyan történeteket, hogy a táncházban meg lehetett tudni, hogy ki a jó társ, vagy ki nem. Mert ha eleget táncoltunk, akkor az valamit elárult a másikról, valahogy a személyiségét, talán a másik felé fordulás mienségét, azt ha jól olvastuk, akkor valahogy a kapcsolat esélyeit meg tudtuk ítélni. És tudom, hogy Júlia táncpedagógusként, tánctanárként nem feltétlenül a párkapcsolati részével foglalkozik, de hát ez
nagyon,
van,
nagyon
ez
is előjön. Bizony. Nagyon sokat meg lehet egymásról tudni, ahogy Timi is mondja a tánc közben, a néptánccal ugyanúgy, hiszen akár egy páros forgáshoz szükség van arra, hogy belemerjem engedni magam a másiknak, a másik embernek a tartásába, és ugyanakkor én is adjak neki tartást. Csak így születik lendület, csak így van az, hogy nem egymás mellett gyaloglunk a körforgás során, hanem repülni tudunk,
ja,
mert tartjuk egymást.
Nem csak
egymást.
Nő férfival működik, hanem egy nagyobb körben, ugye
akár
több pár
úgy
együtt,
is.
Vagy nők
igen,
együtt, férfiak
igen,
együtt, gondoljuk
pontosan,
ezt
pontosan, tehát a körtáncok isban is bízni kell tudni egymásba, és ez lépésről lépésre, pillanatról, mozdulatról, súlyról súlyra adjuk meg ezt a bizalmat saját magunknak, egymásnak, ezt a kölcsönösséget, ezt a, a lendület forrását, és meg kell tudni tapasztalni, hogy hogy tud megállítani a másik, hogy nyúlhatok érte. Szóval ez mind olyasmi, amit az ember a saját bőrén zsigerileg szinte gyógyítani tudjuk magunkat, ha nem is hívjuk terápiának, de mindazt, amit a közösségben, vagy ebben az elidegenedő világban tapasztalunk, azt a néptánc és bármilyen olyan tánc, ami improvizatív jellegű és nem egy betanult pusztán, abban így meg kell tanulnunk erre támaszkodni, és meg is tanulunk.
És az együttműködésünket is rendkívül magas fokra fejleszti. Tehát ebben kikristályosodik tulajdonképpen az, ami az eredeti kérdés volt, hogy hogy működik ez, hogy mitől lesz ez jó. Ettől, hogy az együttműködésünket fejleszti.
Most már csak az a kérdés, hogy hogy teremtünk rá időt, arra persze mindenkinek magának kell választ találni. Egyik hallgatónk üzenetével szeretném lezárni a témát, mert sajnos az időnkből kezdünk kifogyni. Szép napot kívánok! Vasárnap a Kívánság műsorban volt egy diszkószám, 62 évesen körbe táncoltam rá a konyhát. Bravo! És kívánjuk, hogy ne csak a konyhát, hanem hát, ha tudja ezt folytatni. Mennyire az ország lefedettsége szempontjából mennyire sok a lehetőség?
Ó.
Hát néptánc, azt hiszem a néptánc most már egész jól áll, ugye?
A Folknaptár nevű oldalon, a folkradio.hu-n minden egyes néptánc esemény, legyen az néptánctábor, kurzus, vagy egyszerű táncház, mindent megtalál bárki, a világszerte mindenki fölteszi oda az eseményeit.
Jó, tehát mondjuk el még egyszer folkradio.hu, ha érdeklődnének, Redu Júlia táncpedagógus javasolta ezt. Győri Zelencsuk tíme a társas tánchoz könnyű hozzáférni?
Én azt gondolom, hogy igen, és most egy nagyon jó időszakban vagyunk, mert a tavaszodás már végre az időjárás szerint is megtörténik, és ilyenkor nagyon sok szabadtéri lehetőséggel találkozik az ember az interneten, ezt is nagyon-nagyon könnyű megtalálni. Szabadtéri társastáncos szalsza bulik tömkelegével érdemes szétnézni.
Nézelődjünk először is, aztán szedjük össze a bátorságunkat, és kapcsolódjunk be bárhány
évesek. És tegyük meg az első lépést.
Így van.
Köszönöm a beszélgetést.
Mi is köszönjük.
Maradunk továbbra is a táncnál, a Pannónia néptánc együttesben sem csak a lépéseket tanulják a kicsik és a nagyok, hanem egyféle életre való nevelés is zajlik ott. Hangtárovatunk következik.
Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozat szerkesztő Társi István.
Még az anyja nem is tudja, hogy a lánya milyen csalban.
A kistarcsai Pannónia néptánc együttest 1992-ben alapították. Ez a közösség a régió egyik meghatározó kulturális bázisává vált, ahol a művészeti munka egyfajta nagycsaládi létformával párosul. Máté Móricz, a Berkenye csoport vezetője.
Egy óriási családban gondolkodunk, egy nagy közösségben, amiben mindenki megtalálja a saját szerepét, a saját helyét. És nyilván adunk egy olyan fajta örömöt a gyermekeknek, illetve a felnőtteknek is, amit ugye a tánc jelent. Tánc közben az emberek megismerkednek egymással, jól érzik magukat, felszabadulnak, és természetesen ugye a táncnak van egy olyan velejárója, hogy el is fárad az ember. Jót táncoltam, kitáncoltam magam, és minden a helyére került.
Ahhoz azonban, hogy mindenki megtalálja a helyét, pontosan felépített rendszerre van szükség. A legkisebbektől a legtapasztaltabbakig 7 különböző korcsoportban folyik a munka, melyek nevei önmagukban is a népi világot idézik. A legkisebbek a Pöttöm csoportba járnak.
Őket követik az első-második osztályosok, a Pöztörke csoport, aminek az a jelentése is, hogy kicsi ember. Őket követi a Barkóca csoport, ők az alsó tagozatnak a teteje, és a Berkenye csoport a felső tagozatosok, illetve van egy ifjúsági csoportunk, ők a gimnazisták, és van egy felnőtt csoportunk, és van a hagyományőrző csoportunk, ők az örök ifjak.
A Pöttömtől az örök ifjakig tartó skála bizonyítja, hogy a néptánc egy olyan közös nyelv, amely generációkat köt össze.
Úgy ugye, hogy a gyermek megtanul az édesanyától beszélni, ugye a régi világban megtanulta a táncokat is. Most már ugye nagyon keveset táncolnak a gyermekek a családi közösségbe, viszont a tánc együttesekben megtanulják ezt a fajta anyanyelvet, és nagyon jól érzik benne magukat.
A Pannónia táncosai számára kiemelten fontos, hogy ne csak a koreográfiát ismerjék, hanem a táncok mögött rejlő embert és sorsot is.
Még emlékeznek arra az idősebbek, hogy hogyan járták például a cifruválást, hogyan kapaszkodtak össze a csárdásba. Volt úgy, hogy mi is találkoztunk idős asszonyokkal, akik meséltek a helyi hagyományokról, hogy milyen mezőgazdasági tevékenységet végeztek, és hogy hogyan élték a mindennapjaikat.
Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az NTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
Másfél perc múlva 11 óra lesz, így nem maradt más hátra, mint hogy a délelőtt csapata nevében mára elköszönjek önöktől. A munkánkat hangmérnökként Rozbura Zoltán segítette, a gyártásvezetőnk Mali Andrea volt, és köszönöm figyelmüket a szerkesztő Bellényi Barbara nevében is. Bakanitát hallották.
Éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig az 500 g-os eper csomagja csak 699 forint, a magyar fürtös paradicsom kilója pedig csak 899 forint. Lidl, igazán megéri.
Federico Colli olasz zongorista május 10-én Budapesten. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának olasz estjén Riccardo Frizza vezényel és Respighi nevezetes Róma trilógiája által megelevenedik előttünk az Örökváros. Martucci első zongora versenyét Federico Colli szólaltatja meg. Találkozzunk május 10-én a Műpában. mrme.jegy.hu.
Reklámot hallottak.